A vízöntő jegyébe lépünk. Rendszerváltozás égen földön. Lukács Béla előadása. A felvétel 1993. november 2-án készült a Kossuth Klubban a 42. csillagászati hét keretében. A felvételt készítette és megőrizte Patócs Sándor.
Az előadásnak a címe, hogy keményen blikfangos úgy a főcím, mint az alcím, kellőképpen asztrológiai hatású, majd hogy mennyire az és miért igen és miért nem, azt majd következőben szó lesz. Tehát a cím az úgy néz ki, hogy egy bizonyítő egyébe lépünk, tehát nem múlt időben, jelen időben, és egy kellemetes alcím, rendszerváltozás igen földön. Na most itt nem nagy F a föld, stb. Tehát itt, hogy most pontosan mit és hogyan értettünk, ezt egészet az előadásból ki fog derülni. Mindenképp bevezetőtől független, akkor tisztelettel köszöntöm dr. Lukács Bírat, aki még netán nem ismeri, aki innen vagy rádióból nem ismeri, vagy tévében is azt hiszem voltál már, de... Szóval aki valahol nem ismeri, akkor most van egy lehetőség, és kérem használják ki.
No, tisztelt hallgatóság, arról lesz szó, ami a címben van. Tehát a cím ugyan blikfangos, de nem akarja becsapni a hallgatóságot, pontosan erről lesz szó. Esetleg oda lehet képzelni egy kérdőjelet a dolog mögé, bár hát azon sokat nem lehet vitatkozni, hogy az asztrológusok szerint a vízöntő jegyébe lépünk, azért ez sem olyan egyszerű, majd meglátszik. Most, hogy ettől lesz-e rendszerváltozás égen földön, amögé oda lehet képzelni egy kérdőjelet, de tényleg erről lesz szó. Na mostan, hát a dolgot azzal kezdem, hát elég nagyszámú hallgatóság van, nem biztos, hogy mindenki ismer engem, és a téma is olyan, hogy itten most deklarálni kell valamit. Kérem tisztelettel, én a Központi Fizikai Kutatóintézetben dolgozom, tudományos tanácsadóként, fizikában és csillagászatban. Ezt csak azért mondom, hogy én ugyan nem tudom, hogy amit elmondok, az a hivatalos tudomány véleménye, ugyanis fizikában ilyen, hogy hivatalos tudomány nem szokott lenni. Én azonban egy hivatalos tudós vagyok. Tehát, hogy mondjam, nem alternatív elméleteket kívánok előadni, nem a saját meg nem értett zsenialitásomat akarom itten mutogatni, és nem állítom azt, hogy 20 méteres aurámban falon keresztül, amit egy ilyen közjegyző előtt nyilatkozni szokott paratudós hitelesítene. Én kérem tisztelettel a hivatalos természettudományban dolgozom, és hát ennek megfelelő szempontból nézek rá a dolgokra. Azonban nekem mindig is az volt az álláspontom, hogy mindenféle kérdést meg lehet vizsgálni tudományos szempontból. És hogyha itten évek óta azt lehet hallani, hogy jön a vízöntő kora, amitől mindenféle változások lesznek, akkor kérem tisztelettel, ezt a kérdést érdemes megvizsgálni. Ez ugyanis az embereket érdekli. Engem jelen pillanatban költségvetés fizet a tudományos tevékenységemben. Ez az adófizetők pénze. Ha a társadalom egy jelentős része az arról beszél, hogy jön el vízöntőkora, vagy nem jön, és hogy ez neki jó lesz, vagy rossz lesz, akkor kérem tisztelettel ezt a kérdést egy fizikus hát megvizsgálhatja, és ajánlatos is, hogy beszéljen. No, ez volt a deklaráció az elején. Tényleg erről lesz szó. Na mostan még egyet deklarálok, akik engem ismernek, azok már tudják. Én ezt az akut le fogom magamról tenni. A hölgyek elnézését kérem, hogy itten ingújban jelenek meg, de itten meg van. És én pedig leülök, mert én ülve is tudok megfelelő hangerővel beszélni. No, tehát a következőről van szó. Lépünk-e a vízöntő korába? Hoz-e ez az egész változást? Mi az, hogy a vízöntő kora? Mi az, hogy változás? Mit mond erről a tudomány? Még egy megjegyzés, akik engem gyakran hallgattak, azok tudják, hogy én a dolgokat olyan jeles meggyőződéssel és határozottsággal szoktam előadni. Volt nekem egy kolléganőm, aki pár évvel ezelőtt ezt úgy fogalmazta meg, hogy amikor veled beszél az ember, akkor minden olyan egyszerű. Na most kivételesen az lesz a helyzet, hogy én ugyan elmondom a saját véleményemet, meg elmondom a természettudomány véleményét, meg elmondok sok mindent, de lesz itt egy-két dolog, ami még tisztázatlan. Nem baj. Vannak olyan kérdések, amikről van véleményem, de nem tudom bizonyítani. Vagy nem tudom 100%-osan bizonyítani. Ez ugye a következő fokozat, hát ugye van, amikor az embernek nincs véleménye. Akkor van az, amikor az embernek van véleménye, de nem mondja meg, mint ahogy a Fidesz nyilatkozott Horthy Miklós kormányzó temetése alkalmából. Na most van, amikor az embernek van véleménye, meg is mondja, de közli, hogy hát azért nem egészen biztos, hogy ezt be lehet bizonyítani. És aztán vannak azok a dolgok, amikor az embernek van véleménye, be is tudja bizonyítani. Az ilyen bizonyítások egy részéről később kiderül, hogy hibás, más részéről nem derül ki. A természettudomány eddigi állításai közül nagyon sokról kiderült, hogy hibás, de egyesekről mondjuk több ezer év múlva derült ki, és akkor az már nem olyan rossz. Én azt nem állítom, hogy minden állításról kiderül kellően hosszú idő után, hogy hibás, mert hát ki lát előre mondjuk 10 000 vagy 1 millió évet. A természettudomány azonban úgy szokott fejlődni, hogy bizonyos régi vitákon már nem is vitatkozik. Ugye a régi görögök azok vitatkozhattak azon, hogy egy bizonyos anyagban a földszerű vagy a tűszerű elemnek az aránya nagyobb-e. Mi erről már nem vitatkozunk, mert tudjuk, hogy a kérdést nem így kell megközelíteni. No, most ennyi bevezető után elkezdem. Tehát a kijelentés, amit mindig lehet hallani, az az, hogy jön az új kor, a New Age, és ez azért van, mert a vízöntő korában lépünk. Na most akkor először is azt szeretném mondani, hogy a kijelentés asztrológiailag igaz. De, hát most azért egy kicsit beszélek arról, hogy jelent-e ez valamit, és mit jelent, még nem arról először, hogy van-e ennek fontossága, hanem arról, hogy pontosan megfogalmazható-e, hogy ez a kijelentés mit akar, és hogyha pontosan megfogalmazható, akkor mi ez az állítás. Tehát az asztrológusok ugye azt szokták mondani, hogy jön a vízöntőkora. 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 15 év múlva. Mi van emögött? Na, emögött kérem tisztelettel van egy csillagászati tény, és egy asztrológiai tény, és a kijelentés csak akkor érvényes, ha ezt a kettőt együtt szemléli. Most először egészen röviden az asztrológiai állításnak az alapjáról. Van egy olyan dolog, hogy áll a töv. Mindjárt megmondom, hogy csillagászatilag mi az, de először egészen hozzávetőleg, hogy az asztrológiailag. Van az áll a töv, hát ez mondjuk a napútja a csillagok között, ami föl van osztva 12 részre, általában 12 egyenlő részre. Tehát 30-30 fokos szakaszokra az égen. És ehhez tartozik 12 valami állatövi jegy, aminek a neve egyezik a csillagászatban ismert 12 csillagképnek a nevével. Tehát halak, ikrek, oroszlán, meg eféle. Na mostan. A nevek egyeznek, hát ennél valamivel több is igaz. Szóval az a helyzet, hogy ami a csillagtérképeken, mondjuk a halak csillagkép, annak egy komoly része egybeesik a halak állatövi jegyével. De ez azért nem egészen pontos egybeesés, mert az állatöv az 12 egyenlő részre van felosztva, a csillagászok pedig hát valamilyen ógörög hagyomány alapján pontosabban, de lényegében az ógörög szerzőknek megfelelően valahogy ilyen térképszerűen osztották fel az eget. Ugye ők nem csak az exekliptikát, tehát a napútját, hanem az egészeket felosztották. Tehát a halak csillagkép, meg a halak állatövi jegyek között van egy komoly egybeesés, szóval van az égen egy darab, ami a halak csillagképhez tartozik a csillagászatba, és a halak állatövi jegyéhez tartozik az asztrológiába, de nem igaz az, hogy a teljes ház, vagy nem ház, hanem jegy, asztrológiai jegy, az a halak csillagképéhez tartozna, és fordítva is, nem igaz, hogy ami a halak csillagképében van, az mind a halak állatövi jegyhez tartozna. Ez két különböző tudomány. Most tehát van egy olyan, hogy halak állatövi jegy, meg kos állatövi jegy, meg vízöntő állatövi jegy, meg még másik 9. Ezek mind 30 fokot tednek le. Mindjárt mondom, hogy mi az ekliptika azoknak, akik csillagászatból másokat felejtettek. Na mostan, valami, amiről majd csillagászatilag mondom meg, hogy mi, az az égen vándorol, és pillanatnyilag még nem lépett át a vízöntők jegyébe, a vízöntő jegyébe a halakból, de nem sokára átlép. Most a nem sokára, én itt nem mondok egy határozott évet, és ennek is megvan a maga jó felfogott oka. Na most. Amikor az ógörögök hát rendesen megcsinálták a csillagászatukat, és az asztrológiába is ők bevezették a mostani elnevezéseket, akkor ez a valami, amiről mindjárt megmondom, hogy mi, ez még a kos jegyében volt, de már a vége felé. Aztán később átlépett a halakba, most jól emlékszem, és most van átlépővel a vízöntőben. Na, ez idáig az asztrológia. És most nézzük meg, hogy mi ez a valami, ami lépked. És mi az, hogy ekliptika. Na hát az ekliptik, mert ugye a helyzet az, itten tisztán kell beszélni, mert ha el akarjuk dönteni azt, hogy mi az egyáltalán, ami ez a kijelentés, meg van-e neki valami alapja, meg van-e valami hatása mi ránk, akkor tudni kell, hogy miről beszélünk. Mert ha félig megértett dolgokról beszélünk össze-vissza, akkor senki nem tudja eldönteni, hogy amit beszélünk, az igaz-e vagy nem. No, most jön a csillagászat egy darabig. Most én az előbb azt mondtam, hogy ez két tudomány. Két különböző tudomány. Egy asztrológus a csillagászatot nem tartja különösebben érdekes tudománynak, a csillagász meg az asztrológiát nem tartja tudománynak egyáltalán. Na most erről én most nem akarok vitatkozni, mert erről nincs értelme vitatkozni. Ha az asztrológia, mint tudomány működik, akkor majd működik. Hogy mondjam, akkor beválnak a jóslatait, tartja magát, tanszékei lesznek, és így tovább. Nekem nem dolgom az, hogy itt vitatkozzak. Valamikor ez a két, olyan értelemben az asztrológia biztosan tudomány, hogy módszerei vannak, valamilyen matematikai eljárásai, valamilyen szabályai, azokat alkalmaznak. Ez a két tudomány, ez valamikor közös volt. 80-as évek közepén hallottam Komoróczi Gézának egy előadását a bölcsészkaron, amiben ő egy, hát valami több éves kutatását mondta el, a régi mezopotámiai, tehát sumér és óbabiloni csillagtudományról. Azért volt kénytelen így hívni, mert ebben a csillagtudományban még együtt volt a későbbi csillagászat, tehát asztronómia, és a csillagjóslás, tehát asztrológia. Még közös volt. Később elvált, és különböző eljárásokat fejlesztett ki. Na most. Tehát a következő van. Mi az ekliptika? Az ekliptika, azt kérem tisztelettel, a következő. A Föld forog a tengelye körül, és körbe jár a nap körül. De a régiek ezt fordítva mondták, azt mondták, hogy a Föld áll, de egyrészt a teljes éggömb jár körülötte körbe naponta, másrészt a nap is körbe jár évente. Hát most már tudjuk, hogy ők rosszul tudták, a Földnek két mozgása van, de mivel mi a Földhöz képest állunk, azért amikor úgy ránézünk az égre, akkor azt hiszük, az ég mozog hozzánk képest. Na jó. Na mostan a következő helyzet, azonban a Földnek a nap körüli keringésének a pályasíkja, és a Föld tengelyforgásának a tengelye nem merőleges egymásra. Hát mostan a tisztelt hallgatóságtól nyilván nincs nagyon megdöbbenve, mert miért kellene merőlegesnek lennie egymásra. Tény az, hogy a naprendszerben a 9 bolygó közül 8-nál az a helyzet, hogy nincs nagyon messze a merőlegestől. Szóval úgy azért fölfelé áll kifelé a keringési síkból a pályatengely. Az egy kivétel az Uránusz, amelyik gyakorlatilag, szóval a tengely gyakorlatilag benne fekszik a pályasíkba. A maradék 8 bolygóból a Plutónak nem tudjuk a tengelyhajlását, és a Merkurnak is elég gyengén. Tehát akkor marad még 6. Na most ebből a 6-ból van 2 bolygó, aminek majdnem teljesen merőleges a forgástengelye a pályasikra. Ez a Vénusz és a Jupiter. Egy pár fok az eltérés. A többi 4 bolygónál érdekes módon eléggé hasonló. 23 fok, 24 fok, 25 fok. Tehát ugye a Föld, a Mars, a Szaturnusz, most valahol elszámol, ja igen, a Szaturnusz és a Neptunusz. Ezeknél olyan 20-valahány fok, a Földnél 23,5. Nem tudjuk, hogy ez természeti törvény, vagy tendencia-e, vagy nem, mert ezt az egy naprendszert ismerjük. A bolygókeletkezéssel foglalkozó csillagászok akkor lennének teljesen boldogok, hogyha a tengely nagyjából merőlegesen állna a pályasikra, azt egyszerűen meg tudnák magyarázni a bolygókeletkezésben. Ezt a 21 néhány fokos kitérést, ezt nehezebben, de hát ez 9 bolygóból 4-nél megvan. Nem tudjuk, hogy miért. Mindegy, a Földnél is megvan. Na most mi ennek a következménye? Ennek a következménye, kérem, az, hogy ha mostan az égen meghúzzuk az égi egyenlítőt. Tehát az égi egyenlítő az az, amit a földi egyenlítőn álló ember a saját feje fölött lát. A zenitben. Hát különböző órákban, különböző részei. Ezt az égi egyenlítőt meghúzzuk, nagyon derék, akkor azt találjuk, hogy a nap a csillagok között nem az égi egyenlítőn jár körbe. Na mostan persze senki nem látja a napot a csillagok között körbejárni, kivéve teljes napfogyatkozások idejét, ami 1999-ben lesz legközelebb Magyarországról látható. Az én életemben még nem volt Magyarországon. Na most, azt azonban meg lehet állapítani, hogy mi van éppen a nappal szemben? Mert hiszen az ember megfigyeli a napútját nappal, és akkor éjszaka tovább folytatja gondolatba, elmegy éjfélig. Éjfélkor, ugye hát durván szólva annyira van lent a nap, mint amennyire nappal fönn volt délben, és akkor megnézi, hogy mi van ugyanazon a helyen. Na, az a valami szemben van a nappal, és akkor ebből ki tudom találni, hogyha a nap mellett látnám a csillagokat, akkor a nap éppen melyik csillagképben lenne. Ezt a csillagászok valamikor 2500 vagy 3000 évvel ezelőtt szépen kitapasztalták, és megállapították, hogy hogy járja be a nap az éves útját a csillagok között. Hát ugye ők úgy gondolták, a nap mozog. És ez nem az égi egyenlítőn van, és ez pedig azért van, mert a földi forgástengely a Föld napkörüli keringésének a pályasikjához képest 23,5 fokban kiáll. És ezért a napútja az olyan, hogy az égi egyenlítőt évente kétszer átmetszi, de egyszer fölmegy 23,5 fokra fölé, egyszer 23,5 fokra alá. Na most a két pont, amikor átmetszi, annak a neve tavaszpont és őszpont. Ebből az összpontot a csillagászat nem használja, hát pont 180 fokkal van szembe a tavaszponttal. A tavaszpontot viszont az ógörögök óta használja, az egy pontosan definiált fogalom. Azt nagyon jól meg lehet állapítani, hogy hol van, mert figyelni kell a nap útját a tavaszi napi egyenlőség körüli napokba. Mint mondom, a nap útját közvetlenül nem lehet megfigyelni, hanem pont éjfélkor kell figyelni, hogy melyik csillagkép hol van. Tehát értelmes kérdés, hogy hol van a tavaszpont. Na, ez egy értelmes kérdés. A csillagászatban azonban annyira nehezen megfogalmazható, mindjárt mondom, hogy miért, hogy én ma délelőtt 4-5 kézikönyvet átnéztem, hogy valami határozott állítást találjak. Határozott állítást azonban nem lehet találni. Nem azért, mert a csillagászok rosszul mérnek, egy sokkal egyszerűbb okból. Azt mindjárt mondom, hogy mi. No, tehát a nap az ekliptika ekliptika mentén jár körbe, ami egy kör az égbolton, két pontban metszi az égi egyenlítőt, és hát ugye, mint mondtam, 23,5 fokra kitér tőle föl és le. A nyári és a téli napi egyenlőségkor. Az állatövi jegyek, azok úgy vannak csinálva, most vissza az asztrológiára egy pillanatra, hogy ezt az ekliptikát osztom föl 12 egyenlő részre. Hogy miért 12-re, arról lesz szó. Találgatás, de lesz róla szó. Hát ugye annyit lehet tudni, hogy a babiloniak már ennyire osztották, és a görögök utána így rögzítették a tudományt. Tehát 30-30 fokos tartományok ezen az ekliptikán, az állatövi jegyek. Most a csillagász azt mondja, hogy őt nem érdeklik az állatövi jegyek, mert ez nem az ő tudománya. Ettől függetlenül egy csillagász meg tudja mondani, hogy az ő csillagtérképén egy állatövi jegy mettől meddig tart. A csillagtérkép az egész éggömböt ábrázolja, az állatövi jegyek pedig csak az ekliptika mentén vannak. Tehát egy vonal, ami végigvonul a csillag térképen, föl van osztva 12 egyenlő szakaszra. De a nap csak a vonalon tartózkodik, tehát ha a nap útjáról akarunk beszélni, akkor elég. No már most. Tehát a tavaszpont ezek közül az, ahol a nap tartózkodik az égen március 21-én, és azon belül, a napon belül, abban a pillanatban, amikor éppen áthalad az égi egyenlítő. Egy tökéletesen meghatározott pont, ezt egy csillagász egy-két napos megfigyelés árán pontosan ki tudja jelölni a csillagtérképen. Hát, ha megfizetjük neki ezt a munkáját, mert őt különösebben nem izgatja, néhány csillagász van a világon, aki a tavaszpont foglalkozik, és majd mondom, hogy miért. No. Akkor most jön az a másik dolog, hogy én viszont azt mondtam, hogy amikor az ember csillagászati könyveket vesz elő, kézikönyveket, azok általában nem tartalmaznak arra állítást, hogy hol a tavaszpont. Na, ennek borzasztó egyszerű az oka. A csillagászatnak van egy olyan része, ami egy ilyen leíró tudomány, mint a földrajz, tehát azt mondja, hogy kérem, az égen ezen a ponton látszik egy csillag, amelyik vörös színű, és plusz 2,5 magnitúdó fényrendű. Na mostan ennek a számára ugyanúgy föl kell térképezni az eget, mint ahogy föltérképezték a földgömböt. Pontosan ugyanúgy kell föltérképezni, tehát egy hosszúsági és egy szélességi szöget kell megadni. A hosszúsági szög helyett órákat szoktak mondani, de hát ez nem egy nagy ügy, mert ugye a helyzet az, hogy hát 24 óra az 360 fok. Tehát egy óra az 15 fok. Kész. No már most, a Földön egy régi probléma volt az, hogy a Földön az ki tudta jelölni az ember a sarkokat és az egyenlítőt. Tehát a szélességi fokokban nem volt vita. A hosszúsági fokokat viszont pontosan meg kellett mondani, hogy honnan kezdem mérni. az egyenlítő mentén körbe megyek, hát bármelyik pont lehetne kezdőpont. Ugye a párizsiak azt mondták, hogy a párizsi délkörtől kell számítani, a londoniak azt mondták, hogy a Greenwich-től, mert ott van a királyi csillagra, végül ők győztek. Borzasztó egyszerű oka van, jobb volt a haditengerészetük. A csillagászatot főleg a haditengerészet használta mondjuk 200 évvel ezelőtt. Mert a hajóknak a hosszúsági helyzetét azt csillagászati módszerekkel határozták meg. Hát a szélességit is, de az egyszerű volt, megnézték, mennyire magasan van a sarkcsillagészet. De a hosszúsági fokok meghatározáshoz bonyolult volt csillagászatilag. A csillagászat fejlődésében komoly része volt a haditengerészet anyagi támogatásának. És cserébe viszont hát az történt, hogy az angolok több térképet készítettek, ugye több hadihajó, az admiralitásnak volt egy egész térképészeti szolgálata, és végül ezek a térképek terjedtek el. Még a század elején föl-fölbukkant időnként Magyarországon olyan állítás, mondjuk Budapest hosszúsági fokára nézve, ami párizsi délkörhöz képest mondta meg, és én pár évvel ezelőtt olvastam egy téves állítást arról, hogy a 37. vagy a 38. hosszúsági fokon lennénk, tehát a szerző, aki azt hiszem valami bölcsész volt, az valami gyerekkorában olvasott könyvre emlékezett. Az pedig a Hierro vagy Ferro kezdő délkörű térképészeten alapult. Ez a Hierro vagy Ferro, ez az óvilágnak a legnyugatibb lakott földje. Ez egy sziget. A Kanári-szigetek, azt hiszem a Kanáriknak, de ha nem a Kanárinak, nem az Azórinak. Az Azóri szigeteknek a legnyugatibb pontja volt. Tehát valamikor onnan kezdték a délkör számítását, mert szokták, hát attól nyugatra úgy sincs ember. No, tehát a Földön az mindig egy megállapodás kérdése, hogy hol van a kezdő hosszúsági fok. Az égen viszont nem. Azért, mert az égen nekem két köröm van, az égi egyenlítő és az eklíptika. Ez a kettő egymáshoz képest hajlik, tehát két pontban metszi csak át egymást. Természetes az egyik pontot venni kezdőpontnak. Most már csak az a kérdés, hogy a tavaszpontot vagy az őszpontot. Hát a tavaszpontot vettük. 2000-valahány száz éves tradíció alapján. Onnan kezdődnek az égi hosszúságok. Tehát a tavaszpont égi koordinátája a következő. 0 fok északi szélesség és 0 óra óraszög. Ennek a következtében igen nehéz lenne egy csillagászati táblázatban meghatározni más módon, hogy hol van a tavaszpont. A tavaszpontnak definíció szerint mindig 0-0 a koordinátája. Na most már miért beszélek én erről ilyen sokat? Arról azért, mert a tavaszpont azonnal mozog. Tehát ugye mindig 0-0 az ő égi koordinátája, de a csillagászok több mint 2000 éve tudják, hogy mozog. Ezt onnan tudják, hogy amikor az egyik ógörög csillagász megnézte egy még régibb ógörög csillagásznak az égi térképét, akkor azt látta, hogy minden csillag odébb van, de csak hosszúságban, és nagyjából egyforma. És akkor ebből arra a következtetése jutott, hogy a kezdőpont mozog, és hát ezt aztán 2000 évig rendszeresen megfigyelték, a megfigyelések igazolva vannak, és arról én fölírtam egy darab papírra, hogy ez mennyit mozog évente. Mindjárt meglátjuk, hogy miért kellett fölírni. Tehát a pillanatnyilag elérhető érték, ez ugye a 60-as évek végéről, 70-es évek elejéről származik, ahonnan én kiírtam. Évente 50,2564 tízezred szögmásodperc. Tehát 5-6-ot szögperc. Ennyit mozdul el a tavaszpont évente. Mindjárt mondom, hogy miért. De ugye az már nem egészen csillagászat, a csillagászat megállapítja, hogy mozog. Az álló csillagokhoz képest ennyit mozog, miközben mindig ő a nullpont. Na mostán ez a következőt jelenti, hogy 25.788 év alatt körben jár a tavaszpont az ekliptika körül. Hát én olvastam már 25.920-at is, olvastam 26.000-et is. Ez az érték, ez a 25.788, ez a saját eredményem olyan módon, hogy a jelenleg megfigyelhető éves vándorlással elosztottam 360 fokot. Tehát 25.788 év. Ez sem egészen biztos azért, mert csillagászati megfigyelések azt mutatják, hogy a tavaszpont vándorlása nem egészen egyenletes sebességű, tehát ennek a sebessége egy kicsit változik idővel. És hát ugye akkor végig kéne várni egy kört, ahhoz, hogy az ember meg tudja mondani, hogy pontosan hány év. De hát itten 25 és 26 ezer év között valami. No. Mitől mozog a tavaszpont? Hát ez nem egészen csillagászati kérdés, de égi mechanikai kérdés. Ugye a tavaszpont mozgása a következőt jelenti. Hogy a Föld tengelye nem mindig ugyanolyan irányba mutat az égen. Hát ez a mechanika egyik alapvető törvényével ellenkezni látszik, amit mindjárt tanultunk iskolában, hogy az impulzus momentum megmarad. Tehát én megpörgetek valamit, akkor annak a perdülete megmarad, a perdületnek van egy irány és egy nagysága. A Föld esetében a perdület nagysága tényleg nem marad. Hát ez sem egészen persze. Kérem, 5 millió évvel ezelőtt a Föld egy fordulatot 2 perccel hamarabb végzett, mint most. Tehát egy nap az 2 perccel rövidebb volt, mint most. 5 millió évvel ezelőtt. 26 ezer év alatt ez a változás egy nagy semmi. Tehát a Föld perdületének a nagysága az változatlan. Továbbá a csillagászok megesküdnek rá, hogy igen kicsi eltérésektől eltekintve a Föld tengely hajlása a földpálya sikjához képest is változatlan, tehát ez a 23,5 fok. Ez néhány tízezer év alatt talán egy fél fokkal oda-vissza változik. Ez számítási eredmény, ugye nem megfigyelés, mert hát tízezer évvel ezelőtti megfigyelésekről nem nagyon vannak ugye adataink. Ellenben az az irány, amerre mutat, az nem marad meg, hanem körbejár. Na mostan ez látszólag ellenkezik a mechanika törvényeivel, valójában nem ellenkezik, tudjuk arról van szó, hogy a Föld meg a Nap nem áll magában a világ mindenségre. A Földre hat, hát tömegvonzással, a Hold, és hatnak a távolabbi bolygók is. Most ezek rángatják a Földet, ugye ilyen árapályhatások és mi egyebek következtében, és ennek a következménye főleg a Hold hatásának a következménye, hogy a tengely körbe jár. Most az égi mechanika nem tartott, hogy ezt a 25.700 valahány évet pontosan kiszámítsa, hogy ez ennyi. Ez megfigyelés, ugye az éves vándorlásból. Azt mondja, hogy körülbelül ennyinek kell lennie. Ez azonban nem az égi mechanika hibája, nem ismerjük pontosan a Föld belsejében a sűrűség eloszlását, meg eféléket ugye, tehát csak Föld modellekkel tudunk számolni. No. És akkor most kérem tisztelettel, tudjuk, hogy mi a tavaszpont, és tudjuk, hogy 25.700 valahány év alatt körbe vándorol az ekliptika mentén, és most lehet érteni, hogy mi az, amit az asztrológia mond. Az asztrológia azt mondja, hogy a tavaszpont átvándorlóban van a halak nevű állatövi jegyből, nem csillagképből, állatövi jegyből, a vízöntő nevű állatövi jegybe. Na most az asztrológia tudományán belül nagy jelentősége van annak, hogy különböző bolygók melyik állatövi jegybe tartózkodnak meg efélének, Hát akkor egy asztrológus számára az, hogy az egésznek a kezdőpontja a tavaszpont, az most melyik állatövi jegyben van, hát föltehetően azt kell mondja, hogy ennek föltehetően különböző következményei lennének. No már most. Akkor most inkább röviden elintézem azt, hogy erről mit mond a csillagászat és főleg a fizika. Ugye a csillagászat az egyszerű dolgot mond, de a csillagászat azt mondja, hogy kérem, az állatövi jegyek az asztrológiának a találmányai, azok a csillagászat csillagképeivel vagy egybeesnek, vagy nem. Van, ahol egybeesnek, van, ahol nem. Tehát a csillagászat nem állítja azt, hogy a tavaszpont éppen átlépőben van a halak csillagképéből, a vízöntő csillagképében. Ezt ma reggel megnéztem biztonság kedvére csillagtérképen. A nulla órás kezdő óraszög, vagy meridián, vagy mi, az még szépen benne van a halak csillagképében. Miközben az állatövi jegynek már a szépen. Tehát ez a csillagászat egyik állítása. A csillagászat másik állítása az, hogy egy csillagkép az csak az égen egy irányba látszó csillagok összessége. Tehát egy csillagképben olyan csillagok vannak, amik közül az egyik közel van hozzánk, a másik távol. Ezek között általában semmiféle kapcsolat nincs. Persze előfordul, hogy két közeli csillag tényleg közel van egymáshoz, tehát két égen közel látszó. Mondjuk egy kettős csillagnál ez magától értetődő, de minden csillagképben vannak olyan csillagok, amik borzasztó messze vannak egymástól, csak éppen a Földről nézve látszanak egy irányba. Ennek a következtében azt mondja a csillagászat, hogy kérem, mélyebb értelemben olyan, hogy a halak csillagképe vagy a vízöntő csillagkép nincs. Olyan értelemben van, hogy tájékozódás kedvéért ezeket mi bejelöltük egy tartománynak az égből. Ugye ez épp olyan, mint hogy a földgömbből vannak országhatárok, de igen sok országhatár nem esik egybe úgynevezett természetes határokkal. Habár ugye mindig azt szokták mondani, hogy az országhatárokat természetes határok mentén húzzák meg. Például Trianonban a magyar-csehszlovák országhatár egy darabját a Ronyva nevű hajózható folyó mentén húzták meg. Ez le lehet ellenőrizni, ez benne van a békeszerződési jegyzőkönyvében, hogy ez egy hajózható folyó. Azért természetes határt képez. Na most, ha van itt északi középhegységben járatos ember, az meg tudja mondani, hogy a Ronyva mennyire hajózható folyó. A Ronyva az egy mellékpataki az Ipolynak. Ugye hát az Ipoly sem különben se felhajózható. Tehát az elv az, hogy az államhatárok természetes határok is legyenek. Van, amikor így van, van, amikor nincs így. Afrikában a gyarmattartók azok ilyen egyenes vonalakkal osztogatták fel a területet. Miért mondom ezt? Azért mondom, egy geológus azt mondja, hogy persze a föld felszíne föl van osztva, de ennek különösebb következménye nincs, mert hát ez a fölosztás nem, ez csak tájékozódás meg útlevélvizsgálat céljából van. Abból nem tükröz semmit, hogy mi van a Földben. Most ugyanezt mondja a csillagász a csillagképekről, hogy kérem, tájékozódás véget berajzoltuk a csillagképeket, mert hát hiszen úgy vannak elnevezve a csillagok. Ugye egy csillagot azt kétféleképpen adhatok meg, megadhatom az égi koordinátait, vagy megadhatom azt, hogy a halak csillagképének az epsilon nevű csillag, ez általában azt jelenti, hogy akkor az ötödik megfényesek a csillagképben. Tehát a csillagászati tájékozódás egyik módja az, hogy megjelölöm a csillagképet, és a csillagképen belül vagy a relatív helyzetet, vagy a relatív tényességet. Tehát a csillagkép fontos az égen való tájékozódáshoz, de a csillagász azt mondja, kérem, nehogy azt gondoljuk, hogy azok a csillagok általában különösebben valamilyen kapcsolatban állnak egymással. Csak innen nézve látszanak egy irányba. És továbbá, tehát ugye megint összegzem, mint mond a csillagász, azt mondja, hogy a halak állatövi jegye nem esik egybe a halak csillagképpel. A vizontő állatövi jegye nem esik egybe a vizontő csillagképpel, ha bár vannak közös darabjai, kétség kívül. Továbbá még ha egybeesne is, akkor is egy csillagkép önmagában csak egy tájékozódási dolog. Nem jelent valami összetartozás. És még valami, hogy legalábbis soha egyetlen csillagász nem állította azt, hogy a halak és a vízöntő csillagkép, állatövi egy határán, az ekliptika mentén, ő egy fontos csillagászati objektumot látna. Tehát valamit, ami ottan van valahol az égen, és valamit tud csinálni. Tehát a csillagász számára ez egy fiktív osztóvonal. Na most ezzel akkor én nagyjából el is intéztem a csillagász. Ja, még egy dolog. Hát ugye mit mond még a csillagász, de ez már inkább fizikus. Hát van asztrofizikus is a világon. Tehát mit mond a természettudomány a csillagok földi hatásáról? Arról kérem tisztelettel a következőt mondja. Nagy általánosságban a csillagoknak a leginkább való földi hatása az, hogy látjuk őket. Tehát valamennyi sugárzó energia jön ide. És akkor most mindenki nézzen föl a valamelyik szép fényes csillagra. Nézzen föl amellett mondjuk a Holdra vagy a Napra. És akkor a csillagászat azt mondja, kérem. Ekkora a különbség egy csillagnak és mondjuk a Napnak földi hatása között. Tehát ilyen kicsi a hatása. Jó, akkor most menjünk tovább. Tehát ez a csillagászatnak és a fizikának általában a válasza. Tehát azt mondja, hogy kérem, az asztrológus az tapasztalhatja, hogy a tavaszpont az ő egyik asztrológiai jegyéből átment a másikba, de amikor én abba az irányba nézek, ott nem látok semmit. És ha látnék, annak is nagyon kicsi lenne a földi hatás. No, hogy az asztrológus mit mond, arról én két okból nem akarok itten beszélni. Az egyik az, hogy én nem vagyok asztrológus, a másik az, hogy az asztrológusok úgy is beszéltek róla eleget, és ugye világosan meg vagyom mondva, hogy amikor a tavaszpont átmegy a vízöntő állatövi jegybe, akkor attól valami változások lesznek. Hogy az a változás mi, abban mindenféle vita van, de hogy valami gyökeresen megváltozik. Ennyi most nekünk elég is. Na mostanakkor, hát aki az órájára néz, az látja, hogy nincs 7:30, tehát sejti, hogy én itt nem hagyom abba. Ennek két oka van. Az egyik oka az az, hogy azért, hogyha az ember nem oktató, hanem kutató, akkor tudja, hogy a dolgok nem olyan egyszerűek mindig. Szóval legtöbbször egyszerűek, de néha van, amikor nem olyan egyszerűek. Én nekem arra nincs különösebb okom, hogy feltételezzem, hogy egy távoli csillag, vagy egy csillagkép, az érzékelhető hatást fejt ki a Földön. Ellenben elmondanék két vagy három esetet arra, hogy vannak vagy lehetnek olyan hatások, ez egy gyenge hatások, de vannak vagy lehetnek olyan hatások, amik hát messziről jönnek, és józan ésszel mindenki azt mondta volna, hogy nem észlelhetőek. Az első az egy teljesen tiszta kísérletileg tiszta ügy, de pár évvel ezelőtt fejezték fel. Van a hattyú csillagkép. Nem része az állatövnek, tehát ilyen állatövi jegy nincs. De van egy hattyú nevű csillagkép, valahol az északi égbolton. És ebben vannak röntgen források. Ugye a hattyú csillagkép röntgen forrásait akkor fedezték föl, amikor valamikor a 60-as évek második felébe egy műholdnak a fedélzetére sikerült egy úgynevezett röntgen távcsövet tenni. röntgen távcső mi, azt hosszadalmas volna elmondani, nem olyan, mint egy látható fénnyel működő távcső, mert olyan lencse nincs, ami a röntgen sugarakat fókuszálná, a sokkal bonyolultabban kell csinálni, rosszabb a fölbontás, ami egy kísérleti lehetőség. Na most ez a röntgen távcső, ez észlelte, hogy az ég bizonyos irányaiból komoly röntgen sugárzás jön, más irányokból nem. A fölbontása az nem volt neki jobb, mint a teliholdnak a látszó átmérője, de felhasználtak olyan eseteket, amikor a röntgen forrást elfette a hold, amelyik ugye mozog a csillagok előtt, és hát időnként közé megy, és akkor pontosabban észre tudták venni, hogy hol van az a forrás és mekkora, és hát akkor így fokozatosan azonosítgatták a hattyú csillagkép, és megint ugyanúgy, ahogy a látható csillagokat, az erősségük szerint sorba rakták. Hát ezeknek a neve úgy néz ki, hogy a csillagkép latin neve, egy X, ami hát ugye a röntgennek az angol neve, mert az angolok X-sugárzásnak hívják a röntgent, és egy sorszám. Tehát a Cygnus X1, a legerősebb röntgenforrás, az minden bizonnyal egy neutron csillag, vagy valami ilyesmi, ami egy szupernova kitörésbe keletkezett. Van egy X3, van egy X2, arról nem tudok semmit, fogalmam sincs, soha nem találkoztam vele. Van egy X3, tehát ez a hattyú csillagkép harmadik legerősebb röntgenforrása. No már most. Valamikor a 80-as években protonbomlási kísérleteket végeztek valahol Amerikában egy felhagyott aranybányában. Az ilyen kísérletet felhagyott aranybányában szokták csinálni, mert az aranybányák mélyek. Ugye érthető okokból. És a minél mélyebbre mennek le, annál jobban le van árnyékolva a kozmikus sugárzás. Hát a protonbomlás egy olyan folyamat, amikor egy proton az elbomlik egy pozitív pi mezonra, meg valami viszére, egy semleges pi mezonra és egy pozitronra, nagy energia szabadul föl, a semleges pi mezon pedig elbomlik két fotonra. Tehát ilyen részecske detektorokkal körbe raknak vizet, a vízben van jó sok proton, és hogyha kijön valami sugárzás, hát ugye a víz maga nem radioaktív. Ugye a hagyományos elméletek szerint protonbomlás nincs, a nagy egyesítés nevű részecske fizikai elmélet szerint van, de 10-32-en év a felezési ideje, vagy 31 protonnak. Na de hát egy köbméter vízben már van, ugyebár valami 10-30-on darab proton, tehát néhány köbméter vizet figyelek, akkor évente kell látnom egy protonbomlást. Ha 1000 köbmétert figyelek, akkor naponta kell látnom. De ezt mélyre kell lerakni, le tudom ellenőrizni, hogy a nagy egyesítés elmélete jó elmegy. De ezt mélyre kell lerakni, mert a kozmikus sugárzás nagy energiájú részecskéi utánozzák a detektorba a bomlást. A földi anyagoknak a természetes radioaktivitása már nem nagyon utánozza, mert az nem ilyen nagy energiájú. No, tehát ezért egy Szudán nevű helyen, ami a bányának a neve volt, lerakták több száz méter mélyre berendezést, és figyeltek. Na most valami sugárzás mindenképpen van, mert a néhány száz méter föl leárnyékolja a legtöbbet, de hát a nagyon áthatoló részecskék lejutnak. És akkor a kísérletezők ottan méregették a sugárzást, azért, hogy hát az úgynevezett háttér, tehát a mindenféle egyéb okból fölépő sugárzás közül próbálják kiszűrögetni a protonbomlás nyomait. Protonbomlást nem találtak, ellenben találtak néhány napos periódussal emelkedő és csökkenő úgynevezett háttérsugárzást. Tehát az egyéb okokból jelenlévő sugárzást. És elkezdték nézni, hogy ez mi lehet. Hát földi eredetű nem lehet, mert egy néhány napos periódussal nem változik a földben bomló radioaktív elemeknek a mennyisége. Hát akkor azt mondták, ez kívülről jön. És elkezdték nézegetni, hogy minek van pontosan ilyen periódusa, és azt találták, hogy ezt kérem, a Cygnus X3 nevű röntgenforrás csinálja. Tehát akkor a legerősebb a sugárzás ott lent a Föld alatt. Amikor a Cygnus X3 legmagasabban van az égen, onnan nézve. Hát akkor utána néztek, hogy mi ez a Cygnus X3. Kiderült, hogy a tejútrendszer peremén van egy olyan kb. 40 ezer fényévre innen. És ennek ellenére egy néhány száz méter mély bánya alján még kimutatható emelkedést okoz a sugárzásban. Valami irgalmatlan erős sugárzás jön a Cygnus X3-ból, de nem csak, hogy irgalmatlanul erős, hanem egy eddig nem ismert elektromosan semleges elemi részecske jön onnan ide, itt a felső légkörben eltalálja a levegőben lévő atomokat, abból másodlagos sugárzást fejt ki, és ennek valami nagyon áthatoló részecskéi jutnak le a bánya aljára. Hogy mi jut le a bánya aljára, az tökéletesen ismert. Azt nem tudjuk, hogy mi hozza a sugárzás egy részét a Cygnus X3-tól idáig. Tehát ugye itt most két meglepő dolog van, hogy a tejútrendszer peremén valami olyan erősen sugároz, hogy attól én egy bánya mélyén még észreveszek lényeges változásokat, és a másik, hogy egy máig ismeretlen semleges elemi részecske hozza az energiai részét. Honnan tudjuk, hogy semleges? Onnan tudjuk, hogy semleges, hogy 40 ezer fényév megtétele alatt, tehát ekkor a távolság megtétele alatt, az elektromosan töltött részecskék a tejútrendszer mágneses erővonalai körül ilyen görbepályákon jönnének, egyik erre, másik arra. Lenne egy útkülönbség a részecskék között, mert az egyik így jön görbén, a másik így, és ezért nem láthatnók ezt a négy nap és nem tudom hány órás váltakozást. Összekeverednek. Nem keveredik össze, de semleges részecske hozzá. A részecske fizikusok pillanatján nem tudják, hogy ez milyen részecske, mert az eddig ismert semleges elemi részecskéi vagy nem tudnának idáig eljönni, vagy nem tudnák a földi felső légkörben kiváltani ezt a sugárzást. No, tehát mindenki megesküdött volna arra, hogy 40 ezer fényév távolságban a tejútrendszerben, hiába sugároz akármi, akárhogy, egy 700 méteres bánya alján én azt nem veszem észre a műszereimmel, és észrevettem. Ez egy félig megmagyarázatlan dolog, egyrészt az is megmagyarázatlan, pontosan mi a Cygnus X3. Vannak rá elméletek, hogy ilyen egy neutroncsillag kering egy másik neutroncsillag körül, és akkor időnként majdnem súrolják egymás felszínét, és akkor jön ki a nagy sugárzás. Ez nyugodtan igaz lehet, de hát ilyen távolról nem tudjuk pontosan megmondani. És ami tökéletesen megmagyarázatlan az, hogy mi az a semleges részecske, ami elhozza idáig a hatás egy részét. Ilyen részecskét ugyanis a jelenlegi részecske fizika nem ismer. A gyorsítókban nem találták meg. Hát majd megfogják, de most nincs meg. Tehát ez egy kísérleti megfigyelés, aminek az elméleti magyarázata részben még hiányzik, de attól még igaz. Na most a másik két ilyen eset, az nem a tejútrendszerből jön, hanem a naptól. A nap az közel van. Hát ugye senki nem mondaná azt, hogy ez egy asztrológiai kijelentés, hogy a nap befolyásolja a földi életet. Ezt tudjuk, hogy befolyásolja. Ha a napot ugye valaki lekapcsolná, elvinné tenébe, akkor a Földön pár nap alatt befagyna minden, és aztán itten földi élet nem lenne. Igen, ám csak amit a csillagászok naptevékenységnek hívnak, az nem a napnak ez az egyenletes sugárzása, néhány milliárd éve nagyjából ugyanilyen, hanem azok a kis zavarok benne, ilyen napfoltok, mágneses tevékenység és hasonló. Mert befolyásolják-e a napfoltok a földi életet? Hát kérem, ez egy nehéz kérdés. Első pillanatra az ember azt mondaná, hogy nem befolyásolnák, ha a napon sok a folt. Ugye mi a folt? A foltról a csillagászok ki tudják deríteni, hogy ez egy olyan része a napnak, ami nem 6000 fokos hőmérséklet, hanem csak olyan 4500-5000 fokos. Tehát egy napfoltot külön kivenne az ember és letenni az égen valahol, közben egy a narancssárga fénybe világítana, mint bizonyos csillagok. De a nap sárga fényében ez a narancssárga, nem csak azért, mert narancssárga, hanem azért, mert alacsony hőmérséklete miatt kevesebb fény sugároz, majdnem feketének látszik. Hát az ember azt mondja, kérem, ha a napon sokat volt, akkor a napnak valamilyen kisebb a hőmérséklete. Átlagva, és akkor a Földön is kisebb a hőmérséklete. Valamilyen gondolta Madács az ember tragédiájának az Eszkimó színébe. Na most a vicc az, hogy ezt nem igazolják a megfigyelések. Tehát nem igaz az az állítás, hogy a földi átlaghőmérséklet erős napfoltok esetén alacsonyabb lenne, kevés napfolt esetén. Egészen halvány eredmények, mintha azt mutatnák, hogy épp fordítva. De nagyon kicsi a különbség. Miért van ez? Azért van, mert a napfoltok azok nem magukba állnak. Nem arról van szó, hogy a nap már annyira kiült volna, hogy ilyen savak képződne a felületén, hanem a napfoltok azok valamilyen mágneses tevékenységnek a melléktermékei, és amikor a napon sok a folt, akkor sok rajta az úgynevezett flare is, ami a normálisnál viszont forró felszínű rész. És hát valamiért az van, hogy a teljesítményben a flare-ek egy kicsit fölülmúlják a napfoltokat, de csak egész kicsit. És ezért nagyon foltos időben a nap teljes sugárzása, mintha egy hajszállal nagyobb lenne, de alig észrevehető, és ezen a különbségen is vitatkoznak. Ellenben az biztos, hogy amikor a napfoltokból sok van, akkor a nap mágneses tevékenysége is erősebb. Megint meg kell jegyezni, hogy a napnak van egy mágneses tere, ami nem sokat változik, ugyanúgy, mint a Földnek. Az az egész. De minden egyes napfolt helyén valami erős helyi mágnesesség. És az kétségkívül igaz, hogy nagyon nagy napfolt tevékenység esetén, például a földi rövid hullámú rádiózás meg van zavarva, mert valamilyen mágneses zavarok jönnek a napból, és azok a földi felső légkörben zavarják azokat a rétegeket, amik a rádió hullám visszaverésébe fontos. Nagyon. De hát mostan van a Földön mindenféle élőlény, és most tudjuk csak azokat, amik nem érzékelik a mágneses teret. Ugye a mágneses teret érzékeli a postagalamb, mert azzal tájékozódik valahogy, érzékeli az ember, mert műszere van rá, felőlem még érzékelheti az elektromos angolna, de mondjuk a szarvasmarha nem érzékeli, meg a természeti környezetben élő ember sem. Hát legalábbis nem vagy. Na mostan akkor a kérdés az, befolyásolja-e ezeknek az életét a magas napfolt tevékenység? És erre kérem tisztelettel az irodalomban mindenféle állításokra. Tehát van olyan állítás, hogy napfolt tevékenység idején több az olyan ember, akit valamilyen idegi alapon kórházba kell szállítani. Több a közlekedési baleset. És kérem tisztelettel, van egy olyan állítás, hogy több a forradalom. Ilyen félig meddig történeti állítás. Hát érthető, végül is, ha idegesebbek az emberek, akkor szívesebben rombolják le a Bastille napfolt maximum idején, a napfolt minimum idején. Na most ezek állítások. Mindjárt kimondom előbb a másik állítást is, ami ezzel rokon. És azután beszélek arról, hogy lehet ez. A napfolt tevékenységnek ugye van egy kb. 11 éves periódusa. Most egy Douglas nevű ember, aki erdészettel foglalkozott Amerikának a nyugati részén, inkább a délnyugaton, mint a északnyugaton, valamikor a század első felében felfedezte, hogy egyes fák évgyűrűi mutatják a 11 éves periódust. Egyszer vastagabbak, egyszer vékonyabbak, minthogyha a fa mondjuk napfolt maximumban jobban nőne, és napfolt minimumban rosszabbul, vagy fordít. Hát most hát két okból az amerikai délnyugaton vették észre, először is ott vannak a világ legöregebb még élő fái. Néhány ezer évesek. Tehát amikor abból egy kidől, akkor kérem tisztelettel, ott nagyon szépen lehet a hosszú-hosszú időt letanulmányozni, hogy van a 11 éves periodicitás. A másik az, hogy ez egy eléggé száraz vidék, tehát a fák ottan a megélhetésükért küzdenek. És ugye, hogyha én egy fát nagyon jó körülmények között tartok, akkor körülbelül egyformán nő az mindenféle élet. De hogyha már úgyis elég nehezen nől, akkor érthető, hogy egy kis segítő vagy kis ártó hatás következtében már ott a lényeges különbségek lépnek. Na most a Douglasnak ez az eredménye, hát ezen később sokat vitatkoztak. Vannak más kutatók, akik azt mondják, hogy az ő területükön nem látszik a fákon ez a 11 éves periódikus. De elég sok fán látszik, és erre történészi ilyen kormeghatározó módszereket is alapoztak. Tehát Amerikában indián települések korát azt úgy állapítják meg, hogy a, hát valamilyen gerendákból építették a házakat. Ezekben a gerendákban megnézik az évgyűrű mintázatot, és még élő, ilyen nagyon öreg fáknál megkeresik ugyanazt a mintázatot, van egy speciális fúró, egy Amerikába exportáló svéd családi cég gyártja, csak ők gyártanak ilyen fúrót, amivel a kutató egy ilyen hosszú, keskeny kis ceruzaszerű oszlopot ki tud szedni a fából, már valamivel bedugaszolják valami viasszal, a fa azt észre se veszi, mert hát az óriási nagy kerületéből egy kicsit darabot vettek ki, és akkor utána a laboratóriumban meg lehet elemezni az évgyűrűket. És ezek mutatnak mintázatot. Ha nem mutatnának mintázatot, ha nem lehetne megállapítani, melyik évből való az a gerenda, amiből az indiánok házat építettek. És a mintázat egy része 11 éves. Tehát úgy tűnik, hogy a nap folt tevékenység, aminek mi csak a mágneses hatását ismerjük, és az is megöngyöngy a Föld felszínen, az valahogy zavarja, vagy segíti valamilyen fáknak a növekedését. Ami egy meglepő dolog, mert ez nem lenne meglepő, ha azt lehetne bizonyítani, hogy mondjuk a hőmérséklet más napfolt maximumban vagy minimumban, de ezt nem lehetne bizonyítani. Nem lenne meglepő, hogyha azt lehetne bizonyítani, hogy napfolt maximumban mondjuk több a szárazság, a szárazság idején nem nő. De a napfolt tevékenységnek úgy látszik, hogy erősebb a fák növekedésére gyakorolt hatása, mint az éghajlat általunk mért jellemzőire vonatkozó hatása. Tehát megint az a helyzet, mint az emberek idegességével, hogy látszik valami, de fogalmunk sincs, hogy a napfolt tevékenység hogy okozhatja azt. Na mostan akkor egészen röviden válaszolnék arra, hogy ez a jelenség van-e vagy nincs. Az első, amit mondtam, a Cygnus X3 az van. Kérem, fizikai eszközökkel bizonyították, hogy tényleg az befolyásolja a bányák mélyén a rádióaktivitást. Most ez a másik kettő, tehát hogy a fák növekedésére való hatása és az emberekre való hatása megvan a napfolt tevékenységnek, ezt kérem tisztelettel a babona és a természettudomány határán mozog. Tehát vannak tudósok, akik megvannak róla győződve, vannak, akik tagadják, és sem bizonyítani, sem cáfolni, pontosan nem tudta senki. Mindjárt megmondom, hogy miért. Én magam 90 körül írtam erről egy tanulmányt, amit ki is nyomtattam, tehát a tudományos közéletben ismeretes, de szakfolyóiratban nem tudtam máig elhelyezni, kétszer megpróbáltam, egyszer egy csillagászati, egyszer egy közgazdasági lapnál, de mind a kettő az, mint a forró kályhához úgy nem mert hozzáérni, és visszaküldte nekem valamilyen teljesen homályos elutasító formulával, amiből az látszott, hogy az egyik helyen meg is írták, hogy nem is adták ki szakfolyóiratot. No, a következő helyzet, én azt próbáltam megnézni, hogy az angliai árszínvonalat befolyásolta-e a napfolt tevékenység. Miért az angliai árszínvonalat? Azért, mert valami angol közgazdászok a 70-es években 1661-ig visszamenően kiszámították az inflációt. Tehát ugye van ez az árindex számítás, hogy csinálunk egy szabványfogyasztói kosarat. Abban a fogyasztói kosárban beleteszünk minden termékből annyit, amennyit az átlag család egy hónapban fogyaszt. Utána megnézzük, az hány forint. akkor megnézzük a következő hónapban is, hogy hány forint, és amennyivel fölment a forintára, vagy lement, annyi az infláció egy hónap alatt. Hát ezt csinálja a központi statisztikai hivatal minden hónapban. Most ezt sok országban csinálják, 1661-ben még nem csináltak ilyet, de egy mostani ügyes közgazdász visszafelé is tud ilyen számítani, föltéve, hogy egy csomó feljelentés van arról, hogy a piacon akkor mennyi volt a jókus meg a búza. És Angliában ezek a feljegyzések megvannak. 1660 volt a Cromwelli polgárháború utolsó éve. 1661 óta Angliában háború nem volt. Ugye Anglia benn volt háborúkban, de Angliában háború nem volt, nem gyújtották föl az irattárakat, nem változott meg a nemzeti pénzegységnek a neve. Ennek a következtében meg lehetett csinálni a számítást vissza 1661-ig. Egy meglepő állítás. 1661 és 1930 talán 5 között a font vásárlóértéke összesen 3%-ot csökkent. Óriási kilengések voltak közben föl le, mondjuk a napóleoni háborúkban inflálódott a pénz, de aztán visszament. Viszont 1938-tól 1975-ig a font vásárlóértéke lecsökkent a hatodára. Ebből mindenki vonja le olyan következtetést, amilyet akar. Viszont közben a vásárlóérték ingadozott. Na most kérem, ha a fák jobban nőnek napfont maximumban, akkor lehet, hogy a búza is jobban nő. De lehet, hogy valami más meg rosszabbul nő. Ha az emberek idegesebbek napfolt maximumba, akkor egy erősebb esély van inflációra, és így tovább. Tehát én azt mondtam magamnak, kérem, itt van 300 valahány adat. Évente az angol árszínvonal. Most megnézzük hozzá azt a 300 valahány adatot, ami az évi napfolt relatív szám. Az évi napfolt relatív számot csillagászati módszerekkel, hát a havi átlagot, de abból csinálják az évest. 1820 valahányban egy svájci kutató definiálta, 1840 valahányban egy német kollégája pontosította a definíciót, és azóta annak megfelelően mérik a napfolt relatív számot, a visszafelé való évekre pedig hát csillagászati megfigyelésekből van kikövetkeztetve utólag. Kérem, az eredmény a következő volt. 7% pozitív összefüggés látszik a napfolt relatív szám és az angliai árindex között, és ez 90 valahány százalékra statisztikailag megbízható, tehát 5-6% az esélye annak, hogy ez egy véletlen egybeesés, de nem az évi napfolt relatív számmal mozog együtt az árszínvonal, hanem a 2,5 évvel korábbival. Hát erre azt mondtam magamnak, ha másfél év jött volna ki, azt érteném. Tudnélik, ugye a búzának kell egy, mondjuk, hogy a napfolt relatív szám az éghajlatot befolyásolja, mondjuk, hogy napfolt maximumokban elfagy a búza egy része a talajba, akkor ugye rossz a termés, és akkor egy évvel később, amikor kifogynak az előző évi készletek, fölmegy a búzára. Tényleg a nagy francia forradalom 2 évvel volt egy napfolt maximum után, és azt tudjuk, hogy az búza szűkében volt, és akkor, amikor a polgárasszonyok ottan fölvonultak Versailles-ba, és ottan mutogatták, hogy hát nincs kenyér, akkor a Mária Antónia királyné kiment, és azt mondta, hogy hát asszonyok, hát ha nincs kenyér, mi nem eztek helyette kalácsot. Hát jó, hát a Mária Antónia az mondjuk ennyi volt neki az üzleti érzéke, de az tényleg egy ilyen rossz terméses év volt, és ez 2 évvel van egy napfolt maximum után. Hogy miért 2,5 év az eltolódás, azt én meg nem tudom mondani, azt én őszintén akkor le is írtam, hogy másfél évet tudnék magyarázni, 2,5. Nem tudok, fogalmam sincs, az adatok ezt mutatják. Na most. Következő a helyzet. Fizikában egy ilyen állítás, hogy nem tudom, 5-6% még az esély annak, hogy ez egy véletlen egybeesés, ez egy rossz eredmény, Ilyenkor azt mondják, a mérést folytatni kell, ameddig ez a hibahatár le nem szorul. 2-3%-ot már elfogadnak. Itt viszont nem lehetett folytatni. Több okból. Az egyik az, hogy nincsenek rendes visszaállított árindexek 1661 előtt. De a másik baj az, hogy 1609 előtt napfolt relatív számokat se lehetne rekonstruálni, mert nem volt távcsöves megfigyelés. Ugye akkor csinálta a Galilei az első csillagászati távcsövet. Tehát az adatok számát nem lehet megnövelni, hát pár évet lehetne még nyerni, többet nem. Következésképpen statisztikailag ez az összefüggés nem javítható. És ilyenkor az ember széttárja a karját, én azt mondom, a dolog valószínűnek tűnik a számomra, a szaklapok azt mondják, egy csillagászat és egy közgazdaság, ők ehhez hozzá nem nyúlnak. És ez a leghosszabb adatsor, ami van. A többi kijelentés az ilyen idegességre, meg hasonlóra, az ennél sokkal rövidebb sorokból áll össze. Faévgyűrűnél néha van ennél hosszabb, mert ugye van sok száz éves fa. Igen, ám, de nem tudjuk, hogy milyen volt a napfolt tevékenység 1609 előtt. Arról nem tudunk semmit. Na most, ellenben, amikor valaki átnézte a Hudson-öböl társaságnak, amit ugye az angolok hoztak létre Kanada északabbi része, a visszamenőleg 200 vagy 300 éves feljegyzéseit, akkor azt találta, hogy a behozott hiúz és róka bőrök száma pozitívan függött össze a napfolt tevékenységgel. Tehát nagy napfolt tevékenység idején több hiúz és róka bőrt vett a prémvadászoktól a Hudson-öböl társaság, és emiatt le is ment a hiúz és róka bőr ára. Erre viszont egy George Gamow nevű csillagász azt mondta, hogy kérem, erre nagyon egyszerű a csillagászati magyarázat. Tudjuk, az biztos, hogy a napfolt tevékenység idején az északi fény erősebb. Hát kérem tisztelettel, a vadász, ottan Kanadában, a hómezőn, hát sokkal jobban tud hiúzt és rókát ejteni, amikor ki van neki világítva az égbolt éjszaka. Itt nincs mese, itt tudjuk, hogy mi közvetítette a hatást. No, tehát mi ebből a tanulság? A tanulság az, hogy attól, hogy én most megesküszöm arra, hogy a fizika nem lát közvetítő hatást, abból még nem 100%-ig következik, hogy ilyen hatás nincs. Csak nagyon valószínű, hogy nincs. Na, és akkor most hagyjuk a fizikát. Én elmondtam fizikából annyit, amennyit lehet. Ja, és hát ez még azért azt. Hát azt azért műszerekkel tudjuk érzékelni, mondjuk rádióadóvevővel, hogy a naptevékenység erőse vagy nem. Tehát az azért még egy komoly fizikai hatás, csak azt nem látjuk, hogy ez hogy befolyásol egy élő szervezetet. A csillagok által ide küldött fizikai hatásról az összes műszerünk azt mondja, hogy az rendkívül gyenge. No, és akkor most hagyjuk a fizikát, hagyjuk a csillagászatot. Én az előbb azt mondtam, hogy 25.700 valahány évenként tesz meg egy kört. 25.788 évenként, a pillanatnyilag elérhető legjobb adat szerint, tesz meg egy kört a tavaszpont. Mivel 12 állatövi jegy van, ez azt jelenti, hogy egy állatövi jegyben 2149 évig tartózkodik. Ehelyett durván olyan 2000-et szoktak mondani, ami, mint látjuk, nem igaz, az csak egy közelítés. És akkor viszont a következő a helyzet, hogy most tessék kísérletesen, most már történt. Tessék kísérletesen megvizsgálni, hogy történtek-e komoly dolgok akkor, amikor a tavaszpont áthaladt egy állatövi jegyhatára. Tehát egyet mindenki emelkedett. Hát ugye mi történt 2000 évvel ezelőtt, durván 2000 évvel ezelőtt? Hát ugye vallásalapítás. Tehát egy alapvető szellemiségi vagy micsoda változás. Hát akkor azt mondják, kérem, hát a halak korát azt a kereszténység jellemezte, és nem tudom, hogy a vizontok korát azt valami egészen más fogja jellemezni. Na most ez akkor már itten misztikába, teológiába és aktuál politikába való belemenetel. Azért mondok aktuál politikát, mert pillanatnyilag pártpolitika, hogy ilyen, hogy tudom én, Krisna tudatú, nem tudom miknek a mozgalmát, azt pénzügyileg támogatni kell-e, vagy nem. Na most én ezzel ugye nem tudok, meg nem is kívánok foglalkozni. Hát nem tudok, mert én fizikus vagyok. Én most meg nem tudom mondani, hogy mutatkoznak-e olyan jegyek az emberek szellemiségébe, amiből arra lehet következtetni, hogy nem tudom, én egy nagy vallás alapító, és meghirdett valamilyen vallást. Én azt nem tudom. Mostan akkor még vissza kellene nézni 2000 évet, még vissza kellene nézni 2000 évet, még vissza kellene nézni 2000 évet. Most én azonban a következőt mondom, hogy nézzünk vissza ezret. Mindjárt meglátszik, hogy miért. Hát kérem, mi volt az előző ezredforduló? Az előző ezredforduló, kérem tisztelettel, például az volt, hogy Kelet-Közép-Európa, ha mostan vallásilag beszélek, akkor megtért a római kereszténységhez, ha társadalmilag beszélek, akkor azt mondom, hogy beilleszkedett a feudális Európába. Hát ezt ugye István pont 1000-ben csinálta, de hát a lengyeleknél van 960 valahányban történt, a cseheknél is olyan időtájt, Horvátországban a Zvonimir király az 1076-ban ajánlotta fel a koronáját Hübérbe Rómának. Szóval 1000 körül ilyen dolgok történtek. Azon kívül szellemi mozgalmak is voltak, tehát mondjuk Németországban bizonyos helyeken nem vetették be 1000-be az emberek a földet, de azt egy pillanatra tegyük félre. Na mostan akkor visszamegyek még 1000 évet, akkor ugye két ilyen izé volt, tehát az egyik a kereszténység, mint vallás alapítása, a másik pedig a római császári ideológia, a birodalom alapítása és a császár. Most ha még visszamegyünk 1000 évet, akkor bajba vagyok, mert időszámítás előtt 1000-ben én nem tudok eseményt. Lehet, hogy volt. Ha most már ilyen fontos. Ha azonban még visszamegyünk 1000 évet, tehát mostan időszámítás előtt 2000 körül vagyunk, akkor tudok. Akkor kérem tisztelettel, mi történt? A harmadik uri birodalom bukása, ez nagyon szép történetileg, tehát az a Mezopotámia egészét egyesítő sumér vezetés alatt álló állam bukása, ami egyben, hát egyes történészek szerint a sumér nemzeti kultúra bukása is volt. Tehát ugye volt a világ első írásos, városi, nem tudom milyen kultúrája, az fönnáll több mint 1000 évet, 1500 évet, és akkor letölt. Hát ez egyesek szerint 2007-ben, mások szerint 2012-ben, megint mások szerint 2017-ben volt a pontos datálás, az egy holdfogyatkozás időpontján múlik, és az illető hónapban volt holdfogyatkozás 2017-ben is, 2012-ben is, és 2007-ben is. Tehát egyelőre ennél jobban nem tudják meghatározni, de ez megint közel van az ezredfordulóhoz. Jó. Most visszamegyünk még 1000 évet. Tehát 3000 körül vagyunk. Na erre én mondok két eseményt. Az egyik az, hogy nagyon ennek a környékére esik az egyiptomi állam megalapítása, tehát a Nílus völgy egyesítése, az első fáraó. Van, aki 2900-at mond, van, aki 2950-et mond, kicsit régebbi szerzők mondtak 3100-at is. Valószínű, hogy ez 2900, mint vagy 3000. A víz azon, az 3015-ben volt, 55 év hiba határa. Ezt egy Végső László nevű kollégámmal együtt 1972-ben publikáltuk magyarul, és 75-ben angol nyelven, az úgynevezett sumér királylista matematikai jellemzésekről. Volt egy víz azon nevű esemény, amiről nem lehet egészen pontosan tudni, hogy mi, de ottan Dél-Mezopotámiából valószínűleg egy helyi áradás volt. ami nagy pusztulást hozott, és utána újjá kellett szervezni az államokat, és ez bent van a sumér történelmi feljegyzések között. Most mi kérem tisztelettel, bizonyos matematikai eljárással megtisztítottuk a feljegyzéseket, mert a feljegyzések lehet, hogy hézaktalanok voltak, de bizonyos királyokról azt állították, hogy 1200 évig uralkodtak, ami nem valószínű. Ezt mi egy bizonyos matematikai eljárással megpróbáltuk rendbe rakni, és ezek után jöttek ki ilyen értékek. Nem tudom, hogy ez igaz-e, de ékírás kutató szakfolyóiratban megjelent. Tehát ez nem áltudomány, mert ezt a megfelelő tudományos fórumon leközöltük, és ott van a szám. Mindenki valami ilyen körüli kort mond a vízözönre, mert hát a korábbi kutatók azt csinálták, vették a listán a királyokat, azt mondták, a nagyobb királyok 25 évig uralkodtak, a kisebbek 15 évig, és akkor így összeadták a évszámokat, és akkor is körülbelül ennyi jött ki. Luthernek érdekes módon nem ez jött ki, ennek egy teljesen rossz érték jött ki, valami 2300 vagy miért, ez történelmére lehet. Ugye ő az ősapákat adott össze. Na jó, hát akkor most menjünk vissza még 1000 évet. Mi volt 4000-ben? Hát az ugye megint egy ilyen állatövi jegyváltás környékén van. Hát én nem tudom, hogy mi volt 4000-ben, de Usher Ulsteri püspök szerint a világ teremtése az 4004. október 23-án délelőtt 8:30-kor volt. Ezt ő a Biblia elemzésével állapította meg. Hasonló módon, mint Luther. Luther is körülbelül ennyit mondott. Csak ő nem tudta a hónapot és a napot. Na mostan, ha még messzebb akarunk visszamenni, akkor már nagyon bizonytalanok a dolgok. Mert följegyzések nincsenek. Radioaktív kor meghatározást lehet végezni, de annak ilyenkor már néhány száz év a hibája. Annyit lehet mondani, hogy a földművelés kezdetei, tehát az első, mondjuk az első termesztett magok, amik előkerülnek, az olyan időszámítás előtt 7000, és az is egész jól, tehát 6900. Persze itt már 200 év a radioaktív kor meghatározás hibája. No, tehát a következő van. A történelem mintha támogatna valami hasonlót, csak nem 2000 évenként, hanem 1000 évenként. Most ebből az elmúlt ezredforduló már nem sokat ér. Tudnélik, akkor már jóslatok alapján vártak ilyen ezredéves. Hát azért nem vetették be Németországba egyes helyeken a földet, mert azt mondták, hát benne van a János jelenéseibe, hogy az ezredik évben eljön az Antikrisztus, utána megjön az utolsó ítélet, teljesen mindegy, hogy vetünk el, vagy nem vetünk, mert már Mennyországból sem fogjuk enni. Tehát azt várták, akkor nem csoda, hogy nagy mozgalmak támadtak, és hogyha a végítéletet várja egy fél világrész, hát akkor nem nagyon meglepő, azt se kérem tisztelettel, hogy itt bizonyos népek azt mondják, hogy hát kérem, ha most eljön az utolsó ítélet, és előtte megtértünk, akkor jól járunk. Ha nem jön el, akkor még mindig el lehet felejteni, és lehet csinálni vata és vata fia János pogány lázadása. Tehát lehet, hogy 1000 környékén már a jóslat maga váltotta ki a dolgot. Éppen úgy, ahogy most is az adja az ötletet az embereknek, hogy jön a 2000. év, jó kerek évforduló. Na de a korábbi fordulóknál ez nem játszhatott. Most persze gyöngíti a gyanakvását az embernek az, hogy időszámítás előtt 1000 környékén semmi fontosról nem tudunk. Lehet, hogy a történelem majd talál, de nem tudunk. Én nem tudok, hát valaki tudom, hogy tudjon. Na most, hát akkor erre azt mondja az ember, jó, hát hogyha magának az ezredik évnek van valamilyen. Hát az nincs. De az, hogy mi tízes számrendszerbe számolunk, azt kérem tisztelettel a mi magánügyünk. Semmi máshogy nincs köze, mint hogy 10 új van a kezünkön. Tehát így kényelmes számolni. Egy csomó nép számolt 12-es számrendszerben, a régi magyar számrendszer valószínűleg 6-os volt, nyelvészek azt mondják, és a suméroknak és aztán később a babiloniaknak pedig egy 60-as rendszer volt. Tehát az 1000 a mi számunkra egy kerek szám, de matematikailag, fizikailag és biológiailag, hogy így mondjam, az is semmi. Na most tehát kérdés, és ez az, amire nem tudok válaszolni, hogy vannak-e 1000 éves ciklusok a történelemben, vagy csak mi látjuk bele? Tudnélik, az emberi agynak hát jókora képessége van arra, hogy belelásson szabályosságokat olyan néhány szám közé, amiket egyébként véletlenül húztunk az előző pillanatban egy kalapból. Amikor az 5 lottószámot kihúzzák, akkor nagyon sok ember utána rögtön meg tudja ideologizálni, hogy miért az az 5 jött. Még azt tényleg véletlenszerűen húzták ki. Matematikában ismeretes, hogy bármely véges sorozatra végtelen sok szabályt adhatok meg, ami ugyanazt a néhány számot szolgáltatja. Tehát az emberi agynak ez egy képessége. Ennek a következtében lehet, hogy én most csak egyszerűen a kivettem az 1000 fordulók körüli eseményeket, és akkor azt mondtam, na ezek fontosak, de ugyanakkor mások is nagyon fontosak voltak, és azokat nem vettem ki. Meg lehet. Én csak annyit tudok, hogy ezek fontosak, és hát most két lehetőség van. Vagy tényleg van egy 1000 vagy 2000 éves ciklus, amit valami létrehoz. Vagy pedig ez egy történelmi tapasztalat volt, és a fejlődő asztrológia a szépen bedolgozta ezt a tapasztalatot magában. Ugye most már csak egyetlen egy kérdést kellene tisztázni, hogy miért 12 állatövi jegy van. Ennek két lehetséges magyarázata van. Én nem tudom, hogy melyik a magyarázata, mert ugye ezt 2500 évvel ezelőtt valaki így elhatározta. Ameddig az illetőnek nem kerül elő egy följegyzése, amiben azt mondja a barátjának, hogy tegnap az a jó ötletem támadt, hogy éppen 12 részre osszam ezért meg ezért, addig mi vitatkozhatunk azon, hogy miért van 12. De két lehetőség van. Az egyik az a következő, a sumér és az óbabiloni számrendszer 60-as volt, és a 12 az ugye 60 osztva 5-tel, tehát az a 60-nak egy osztója. Hát most 60 részre nem tudták felosztani a szerencsétlenek, mert nagyon finoman kellett volna osztani, 12-re jól felosztott. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség a következő, hogy körülbelül 12 hónap van egy évben. Ugye mert a hónapot eredetileg a hold keringése, a hold fényváltozásai adták meg, hát az 29,5 nap, és hát abból majdnem pontosan 12 van egy évben. Tehát akkor az embernek egy jó ötlet, hogy a nap hónaponként menjen egy jegyet, és akkor 12-re mondja, 12 és félre nem tudja felosztani. Tehát ez van a 12 mögött. A 12 és ez a 25 ezer valahány száz éves körbejárás, ez már ad, ez egy ilyen 2100-2200 éves periodicitás. Ha most valamiért a történelemben volt ilyen váltakozás, akkor a fejlődő asztrológia mondhatta azt, hogy ja kérem, azt azzal kell magyarázni, hogy más és más jegyekbe lép át a tavaszpont. Most ha a történelemben ez tényleg megvolt-e, arra nem tudok válaszolni, mert mondom, én most kivettem néhány esemény, azt mondom, ezek fontosak, ezek ezredfordulók környékén vannak, de lehet, hogy másokról elfelejtkeztem. Toynbee nevű angol történész foglalkozott azzal, hogy a történelemben vannak-e ilyen jellemző ciklusok, de ilyen hosszút ő se talált. Tehát ő talált valami 300 évest, az volt a leghosszabb. Tehát ez az a dolog, ami homályos még, és ezért van az, hogy tulajdonképpen, ha az ember néhány ezer évre visszanéz a történelembe, nem állíthatja azt, hogy körülbelül 1000 vagy körülbelül 2000 évenként nem következnek be lényeges változások. De ezeknek az okáról a leghalványabb fogalmunk sincs. A csillagászat azt mondja, hogy ő nem lát semmit az állatövi jegyek határán. És egyébként pedig hát egyszerűen el se tudjuk képzelni, hogy ez hogy befolyásolhat. Hát az, hogy a tavasz pont hol van, hát ott most március 21-én merre kell nézni, el nem tudjuk képzelni, hogy ez befolyásolhat, hogy hogyan befolyásolhatná a társadalmat. Na most még egy dolog. Várkonyi Nándor a Szíriát oszlopai című művébe, a második kiadásban, ami a 60-as években jelent meg, összegyűjtött egy csomó ilyen sziklavésetet és sziklafestményt, és ebből azt állította, hogy ő képes észrevenni, hogy amikor még messzebb megy az ember a múltba, tehát a kos időszaka előtt volt, nem tudom én, a bika, meg ez, meg az, és akkor olyan sziklavéseteket képes fölmutatni, ami arra mutatna, hogy abban a korszakban tényleg az volt az uralkodó ideje, ahogy azt kell tisztelni. Hát most erre az ember azt mondja, hogy sziklavéset ilyen is van, olyan is van. A Várkonyi Nándor az egy nagy kultúrtörténész volt, de biztosan nem volt ősrégész, tehát nem tudjuk, hogy ő milyen sziklavéseteket szedett össze, és milyeneket hagyott figyelmen kívül. Egyet viszont megkérdezhetünk, hogy mióta lehet az embernek erről az egészről fogalma. Az állatövi jegyek úgy, hogy ismerjük, babiloni alapon, mégpedig új babiloni alapon, görög csinálmányok, tehát 2500 éves, esetleg 2600. Na de korábban is lehettek állatövi jegyek, csak mondjuk nem ikreknek hívták. Most a kérdés az, hogy az ember mióta művel csillagászatot, hát nehéz válaszolni rá, ugye a Stonehenge is egy ilyen kőkorszaki csillagvizsgáló féle volt. Nem régebbi, mint 4000 éves, csak éppen mondjuk egyiptomi meg mezopotámiai kapcsolatok nélkül csinálták. Tehát a kőkorszaki ember minden bizonnyal megfigyelte a csillagok járását, ugyanis vadász volt, ha az évszakok váltak, a naptárat kölött csináljon. Ostoba nem volt, pontosan olyan fejlett agya volt, mint nekünk, csak más tanult. Tehát nyugodtan megfigyelhette az égi tüneményeket, és nyugodtan továbbadhatta nemzedékről nemzedékre. Tehát elvileg nincs annak lehet, semmiféle képtelenség nincs abban, hogy a tavaszpont lassú vándorlását megfigyelte. Ugye írásos feljegyzéseket nem készített, de hát ezek a varázslók és mi egyebek, ezek nemzedékről nemzedékre továbbadhatták. Hát persze 2000 év az kb. 80 nemzedék, szóval komoly hossz. De hát tudjuk, hogy népmesék, meg népköltészet, mondjuk népi eposz fönnmaradt 1000 éves. És hát van olyan népmese, meg népköltészeti valami, ami a finnugor rokonainkkal közös, tehát mondjuk 4-5000 évre megy vissza szájhagyomány. Tehát valami fönnmaradhatott. Na mostan nem tudjuk, hogy fönnmaradt-e. Az elvi lehetőség megvan. Kérem, milyen régi a mai ember? A Homo sapiens. A Homo sapiens Európában 32-33 ezer évvel ezelőtt jelent meg. És a közel-keletnek a távolabbi részein, tehát mondjuk a Perzsia felé, egyesek szerint olyan 50 ezer éves. Tehát valamikor akkor jött létre a neanderbölgyi emberhez hasonló ősi balakokból. Tehát a mai ember két ilyen kört megélt. Tehát elvileg összegyűjthette, és a mai ember abban különbözött a neandervölgyétől, hogy fejlettebb a beszéd képessége, összegyűjthette és továbbadhatta az erre vonatkozó tapasztalatait, azt azonban nem tudjuk, hogy megtette. Tehát nem tudjuk, hogy van-e bármiféle tapasztalati háttér ilyen állítások mögött, hogy az állatövi jegyek be való átlépése a tavaszpontnak az valaminek a megváltozását mutatja. Mondom, én fizikus, azt mondom, hogy fogalmazni, nem tudom elképzelni, hogy jönne ebből egy hatás. De hát mondtam arra is példákat, hogy van olyan eset, amikor tudjuk, hogy megvan a hatás, és mégsem tudjuk elképzelni pontosan, hogy jött ide. Mint fizikus nem tartom valószínűnek. A történelemben halvány jelek utalnak rá, de lehet, hogy azt én magam szedtem össze így öntudatlanul. Az mai embernek elvileg megvan a lehetősége arra, hogy hosszú tapasztalatokat szedett légyen össze a történelem váltakozásairól, de nem tudjuk, hogy ezeket összeszedte és továbbadta-e. Nekem az, hogy valaki néhány ezer éves sziklán talál egy bika vésetet, az még nem egy bizonyíték arra, hogy a bika korszakában a bika volt az uralkodó eszme. Tudnélik, állattenyésztők azok eléggé tisztelni szokták a bikát, míg földművelők azok már szoktak tisztelni. Tehát jelenkorban is volt egy csomó nép, amelyik bikákat vésett a sziklákra. Ehhez nem kell visszamenni a bika korszakáig. Ha a Várkonyi Nándor azt állítja, hogy az a bika korszakában keletkezett véset, akkor először is azt mondom, hogy most is vannak ilyen vésetek, másodszor is megkérdezem, hogy pontosan hogy datálta a sziklát. A dologban semmi lehetetlen nincs, csak no. Tehát akkor mostan összegezve pár éven belül, nem tudom pontosan, hogy mikor, mert hogy egy asztrológus hova teszi az égen pontosan a vízöntő halak határt, az egy kicsit tőle is függ. Átmegy a tavaszpont a vízöntőbe. Az asztrológia állítása szerint ebből komoly változások várhatók, abban ők eltérnek egyik a másiktól, hogy pontosan mi. A csillagász azt mondja, hogy az állatövi egy határán ő nem lát semmit. Továbbá, ha látna, akkor sem tartaná valószínűnek, hogy az a Földön a gondolkozás megváltozását okozná. A történelemben homályos jelek, mintha mutatnának egy 1000 vagy 2000 éves váltakozásra, de ezek a jelek nem megbízhatóak. Ezek után hinni mindenki azt hisz, amit akar. Én elmondtam azt, amit én tudok. Na mostan akkor a szokások szerint egy 5 perces szünet van, részint azért, hogy mindenki megcigarettázhasson meg efélék, és akkor utána én kérdésekre válaszolok. Azért akkor ebből ők ki tudják számítani, hogy körülbelül mekkora kell legyen a mindenekiai áram, amit majd lekeresztődik. És az ismert részecske fizikai elméletek szerint az a neutrino áram a külső légkörben messze nem tud adni részecskét, mint amennyi lejön a bányahajnak. Tehát a következő helyzet, a neutrino nem valószínű. A foton ki van zárva, mert az pontosan meg van mérve, hogy mennyien röntgen a kutatási foton jön, és az pontosan számítanak, hogy csinálok. Na most a neutron szintén ki van zárva, mert a neutron bók. ugye a relativizmus energiát kellett, tehát egy idő lassulás esetében van, 40 ezer év. Tehát...
40 ezer év, hogy van 8. Hát ugye az... összenyomódik 40 évre.
Valami ilyesmi, szóval a...
mennyi idő alatt mindenki? Mondom, órák alatt elbomlik.
Hát 10 perc a nyugó.
És mire hó?
Attól a megelektronnak... No, tehát a helyzet az neutron biztosan nem lehet, és akkor készen vagyunk a semleges részecskékkel. Na most az egyik részecske fizikai elmélet, és az én számomra az azt mondja, hogy van egy úgynevezett dilamma. Tehát van a lambda hiperopis, amit ismerjük. Gyorsított belőle állítani, meg lehet mérni a tulajdonságot, sem nem. Na most, a lambda hiperopis, de most ugye van ez a mostani kvarkelmélet, azt mondják, hogy ezek három kvarkból állnak, és a lambdát azt kirakják, hogy néz ki a kvarkösszet. Na most, azt mondják egyes részecske fizikusok, hogy ha három kvark helyett hatot rakok vissza, tehát meg kétszerezem. Minden kvarkát megduplálok. És azt a hatot rakom össze, akkor ez a hat megköt, és stabil lesz. Ezt kérem, komoly részecske fizikusok állították, még a cinusz X3 előtt, mint egy ötlet. Hogy erre van egy esély. És megpróbálták gyorsítókban előállítani ezt a pillanatra, semleges részecskét, és a gyorsítóból nem jön ki. Hát, esetleg nem stabil. Hát, ez csak egy elmélet. Hát, ha nem stabil, akkor nem jön. De van egy kis lehetőség arra, hogy mégis stabil, csak valamiért a gyorsítókban még nem sikerül.
Kicsi az energia?
Kicsi a valószínűség. Kicsi a valószínűség. Nem tudom. Senki sem tud. De erre vannak kísérleti, egészen erre mindig program, csak erre adnának pénzt, de vannak, akik a gyorsítókból kijövő részecskék között dilatálják.
De neutrino milyen sebességgel jön?
Fénysebességgel. Amennyire tudjuk tanulni. No, tehát a részecske fizikusoknak van ötletük arról, hogy lehet ez a semleges részecske, de sokan
nem
lehet, és nem fogták meg a cinusz X3 sugárzásába sem. Tehát nem sikerült mondjuk a légkör fölé rakott detektorokba valami ilyen észre.
Most jött el.
Nyilván. Mi az a dolog? Valószínűleg nincs az olyan fénysebesség, mert gyorsabban mozgó izé, ami fénysebesség van. Szóval a lényeg az, ciklusik háromban, ez biztos. Csillagászok szépen föltérképezték. Hát valószínűleg egy neutron csillag, egy másik neutron csillag körül kerül, de van olyan is, aki azt mondja, hogy az egyik az kvark csillag, de lesz, és akkor azt mondja, hogy az azonban a stabil csillag. Valószínűleg nincs. Én magam is csináltam ilyen számításokat, de elég biztos. Nem, hanem nem stabil. Tehát szép, lökörül. Nem stabil az egyensúly. Kis, mindig vannak benne kis röntgések, és a kis röntgések vagy szép, hogy ilyen összejön. Ez a szokásos eredet. Aztán, hogy jól ismerjük az anyag tulajdonságait azon a súlyoségen, az egy másik is. Hát folyamatosan, hát lövöldöznek össze gyorsítóba magokat azért, hogy rövid időre meglegyen azon a gyorsúlyi állapot, és akkor a robbanási végtermékekből számítják egy lövöldöz közé. Csak ez nagyon igaz. Tehát ciklusz X3-ban van egy körülbelül elképzelés arról, hogy ez minden. És ilyen izé van, hát egymás között keringő neutron, körülkeringő neutron csillagot átaláltak, csak az közelebb volt, és jobban ki lehetett mérni a pályát. Na most tudjuk, hogy körülbelül mennyi a sugárzó teljesítmény. Egyébként jó nagy, röntgen tartományban, tehát olyan energiákon, teljes kozmikus sugárzás 10%-a cinusz-X3-ban. Ez egy óriási szám, mert a fejútrendszer határán van, tehát távolítva. Tehát cinusz-X3-ban van, tudjuk, hogy körülbelül hogy sugároz, és 40 ezer fényévről egy eddig ismeretlen, semleges, stabil részecskén keresztül zargatja a felső légkör. Egyesek szerint fekete lyuk. Könnyen lehet, hogy fekete lyuk van, mert a rádiócsillagászok a saját galaxisunkban, hát nem egészen a középpontról, de onnan nem messze
válaszol.
Igen, valamilyen infravörös sugárzat. Igen, de több sugárzást látnak.
Meg állítólag másik galaxisokban megmérték Androméda földnek valami kísérő galaxisában a középponti csillagoknak valami sebességét, hogy fölülről láttak, hogy túlságosan nagy, egy nagy csillagsűrűség.
Igen, vannak ilyen adatok, ezek az eléggé bizonytalanok, mert ugye a galaxisok középpontjában sok a pont. Tehát elég rosszul lehetnek. De vannak mérések, a sajátunkban lehet a legnehezebben találni, mert benne vagyunk a külsőben, tehát a vastag részén kellene keresztül nézni. De vannak ilyen megfigyelések. Na most érdekes módon a galaxis közepéből nem kapunk ilyen zavarást. Tehát a Cygnus X3 valami egészen különleges tulajdonságú
fordulat. De a Cygnus X3-at leárnyékolja valami olyasmi, mint a galaxis közepén lévő
fordulat? Nem.
Mert lehet, hogy a galaxis közepén is keletkezik hasonló,
de leárnyékolja.
A sűrűség leárnyékolja, ami a galaxisnak a síkja.
Az a helyzet, mi benne vagyunk a fősíkban. Ha a Cygnus X3 nincs benne a fősíkban, akkor fölülül vagy alulról sugározhat. Tehát kevés forog meg. A galaxis közepén viszont mindig. Tehát a helyzet az, hogy rendben van, de hát a galaxis középpontjában van, mint egy 10 milliárd csillag. A Cygnus X3 meg két szerencsétlen csillag, ami neutron csillagává vált és egymás körül kerül. És ez az izé erősebben befolyásolja a Földet a sugárzást, mint a galaxis középpontjában. Hát az azért meglepő.
Bizonyosan
a hornából is lehet feketejük csinálni, mert eléggé összenyomjuk. Na igen, nem összenyomjuk. Hát ez az. Hát mit tud összenyomni egy
bozsbot, vagy egy csillagot? Hasonlatot mondtam, hogy egy kis zsolog is tud baromi nagy hatást kelteni, hogy
olyan különleges körülmények között. Persze.
Kevesebb ideig.
Kérem.
A C3 nem stabil örökké.
Hát az lehet. Hát az.
Sőt, biztos.
Mondjuk 20 éve tudjuk, hogy van. És voltak olyan röntgenforrások, amik 10 év alatt elhalványoznak. Cygnus X3 nem.
Mert ekkora energiasugárzást reális körülmények között szerintem nem lehet azért néhány ezer vagy millió évnél tovább produkálni.
Na, stimmel, de...
Mert vagy a pálya szűkül össze és összeütközik, vagy valami, mert gravitációs potenciáját fogyasztja, vagy az anyagát fogyasztja, vagy a kötési energiáját fogyasztja, vagy valami fogyasztja.
10 év alatt halványul el egy ilyen forrás, az már valami. Azt mondják, hogy egy neutron csillag, ami azért sugárzott, röntgen meg a forró volt, és 10 év alatt így. Nem lehetetlen, neutron csillagoknak az őrkapacitását, azt próbálták kiszámítani, de megint nehéz, mert olyan sűrűségen kísérletileg nem ismerjük az anyag viselkedését.
Ez stimmelnek rá az elmélet?
Hát nem tudjuk, hogy stimmelnek, elmélet van.
Na. Csak jó.
De jó, hát a határterületeken ez mindig probléma. De a Cygnus X3-ban most nem az a különleges, ne tessék félrejteni, nem az a különleges, hogy nagy energiás sugároz. Szóval, mert azt mondja, véletlenül ilyenre sikerült, ugye a galaxisban jó néhány kettős neutron csillag lehet, de amikor közel van egymáshoz a pályájuk,
akkor sok erősek. Bocsánat, hazárok erősek.
De hát azok viszont sok millió csillagtömegből állnak. Tehát az ember azt mondja, kettős neutron csillag valószínűleg van a fejük rendszerben. 10 000, abból egy vagy kettő jön olyan szerencsésen ki, hogy olyan nagy energiát sugározom, mint a Cygnus X3. Nem ez a megrendő.
És kettős megfigyelni nehéz az oktai, de...
Hát esetben nem láttuk a neutron csillagokat. Na most
már... Kettős feketőt kell.
Na jó, de a Cygnus
X3... Tehát az nem lesz egy rövid idő alatt.
Valamennyit kibírnak. Szóval jó néhány kerítést kibírnak. hogy pontosan mennyi.
Elvileg az ilyen relativitás elmélet megköti a sebességét, akkor a pálya sebesség nem fokozódik a végtelenségig, tehát a pálya sugár nem csökkenhet.
Na de a következő helyzet, mondom, a ciklonszikszáromban nem az a meglepő, hogy nagy energián sugároz. Hát a teljes rendszerben van 100 milliárd csillag. Különleges esetek azok ritkán előfordulnak. Hanem az a meglepő, hogy egy olyan részecske közvetítésével befolyásolja a földi méréseket, ami részecskét nem is lehet. Tehát ugye ha mostán megkérdezték volna 20 évvel ezelőtt, amikor már tudták, hogy van a ciklonszikszáron, megkérdezték volna az embereket, hogy lehetséges-e, hogy egy 700 méter mély bánya alján tud jönni. Az lett volna a válasz, hogy nem. Tudnék, nincs olyan semleges részecske, ami közvetíteni tudja a sugárzásban ezt az izet. Ezzel szemben tudjuk, hogy megvan a bánya mélyén az a néhány napos ingadozás. Ebből arra kell következtetni, hogy mégiscsak van egy ilyen részecske, de nem ismerjük. És elég nehezen tudjuk elképzelni, milyen lehet.
Ez a részecske elmélet, és a hullám elmélet, ez hol van?
Hát kvantummechanikával le lehetne írni ezt a részecskét, ha az ember tudna, hogy írjon le. De ez nem elméleti kérdés. Vannak gyorsítók. A gyorsítókban előállítottunk 300 különböző fajta részecskét, kb. 300. Lehet, hogy 250, lehet, hogy 350. Nincs közöttük az, ami a Cygnus X3 hatását idáig elhozhat. Tehát függetlenül attól, hogy milyen a részecske fizikai elméletünk, és milyen nem. A kísérleti részecske fizikusoknak máig nem sikerült ezt a részecskét előállítani. Tehát ez a részecske sehol nincs.
De nem neutron csillagot sem, gondolom én.
Na jó, de az nagy.
Na igen, ez azért
nem. De előállítottak 300 különböző fajta részecskét. Szinte mindenféle van közöttük. Olyan nincs. Most persze az ottani energiák sokkal nagyobbak, ez rendben van, de ha itten tényleg ez az úgynevezett D-lambda nevű sejtett részecske van, hát lambda hiperont azt elő tudtunk állítani 1950-ben. És hát erről úgy gondolják, hát kétszer akkor az energiája, vagy valami eset. Tehát ki kellett volna jönnie a gyorsítóból, egy lehetőség van, hogy valami nagyon szerencsés találkozás állítja csak előtt. Hát ott sok részecske van, nagy sűrűséggel együtt, a gyorsítóban pedig egy részecskét lövök, egy részecskét. Tehát valamiért olyan többszörös találkozások nem tudnak létrejönni esetleg. Hát kémiában is vannak folyamatok, amiket katalizálni kell, mert különben borzasztó lassúak. Tehát ez egy lehetőség, de én most nem azon akarok vitatkozni, hogy ez részecske fizikai elméletek szerint melyik részecske volna, én csak a következőt nem mondom. 20 évvel ezelőtt, amikor a Cygnus X3-ra már tudták, hogy hol van, tudták, hogy milyen erős a sugárzása, és így tovább. Megkérdezték volna, hogy tud-e ez egy 700 méter mély bánya mélyén ekkora ingadozást csinálni a háttérsugárzásba? Azt mondták volna, nem tud, mert nincs közvetítő részecske, ami onnan ide elhozná, és a felső légkörben.
Hol végezték ezt a mérés 700 méter mélyén?
80-as évek közepetáján gyűlt össze elég adat. Tehát az állítás csak az, hogy az elmélet válasza 20 évvel ezelőtt az lett volna, hogy ez a hatás nem tud átjönni. Ezzel szemben átjön, mert egy még meg nem talált részecske közvetíti. Most ezzel én nem azt akarom mondani, hogy amikor a tavaszpont a halak és a vízöntő határára ér, akkor ottan valami keletkezik a cégen nagy távolságba, és azt ide áthozza egy ismeretlen részecske.
Ez kutya közben nincs, ez 4 napos periódusú volt.
Hát jó, csak mondom ugye, hogy az, hogy egyszer egy ismeretlen részecske áthozott egy hatást nagy távolságról, az nem jelenti azt, hogy most bárki, aki előáll és azt mondja, hogy ott is, onnan is jön majd valami, de azt is áthozza valami. Tudnék, a következő jobból megint mondom, hogy egy. A csillagász semmit nem lát a halak és a vízöntő állatövi egy határán, az első állítás. Cygnus X3-at látott. Ott nem lát semmit, ez az egyik állítás. A másik állítás az, hogy hát a tavaszpont helyzete. Könyörgöm. fizikailag az nem sokat jelent. Az csak azt jelenti, hogy a nap éppen ott van, március 21-én, amint áthalad az égi egyenlítés. Ugye? Tehát az nem jelenti azt, hogy arra van egy nagy cső, ami csöbön, ugye, jön
ránk. Én nem tettem bele a napon a 11 éves periódust, és a 25.788 éves periódust.
Azt mondom, hogy az, hogy egyszer adódott az csillagászatban, hogy egy máig is ismeretlen közvetítő áthozott egy távoli hatást.
Vagy a gyorsítók, vagy a csillagászat hozzá új részecskéket, legalábbis ahogy nézem.
Rendben van, de megint azt mondom, hogy 20 évvel ezelőtt, ha megkérdeztek volna, mondjuk engem is, hogy a Cygnus X3 sugárzása itt meg tudja csinálni ezt a hatást, azt mondtam volna, nem, nincs hozzá közvetítő részecske. Most azért nem mondom, mert ugyan közvetítő részecskét még nem találtak, de a hatást megtaláltak. De ez nem jelenti azt, hogy amikor holnap valaki előáll és azt mondja, hogy kérem, én meg azt mondom, hogy ilyen hatás jön távolról, akkor azt is el kell hinni. Mondom, azon egyszerű okból, hogy a halak és a vízöntő határán a csillagászat nem lát semmit, míg a Cygnus X3-ban lát. És az, hogy a nap hol jár a napi egyenlőség pillanatában, abból én nem tudok fizikai következtetéseket levonni.
És vannak még ilyen hatások máshol, más területeken?
Hát nem sok. Ugye abban az is közrejátszik, hogy egy olyan hatást, amit nem várt senki, ezt nehezebb észrevenni. Mert itt kielemezték a sugárzást a detektorban azért, mert kerestek egy nagyon gyenge hatást. Azt nem találták meg, de az jól ki kellett elemezni a többi sugárzást. Na mostan legtöbbször a hátteret, a zajt nem szokták ennyire elemezni, mert hát kit érdekel az. Tehát ez is majdnem, hogy véletlenül derült. Tehát lehetnek még ilyenek, de nem nagyon sokról jutott. A valami nagyon gyenge meteorológiai hatását emlegetik még a napfolyciklusoknak, de ez teljesen bizonytalan, és azt hiszem, hogy én ezt elmondtam, hogy miért. Tudjuk, 300 évnél hosszabb idősora senkinek nem lehet, mert a napfolt megfigyelések, 400 éves napfolt megfigyelés, hát olyan van, hogy kínaiak egyszer feljegyezték, hogy napfoltot láttak, de hogy éves napfolt relatív számot meg lehessen állapítani, sztárcső előtti időkben nonsense. Tehát 400 éves idősorra már senkinek nem lehet. Most 300 éves idősorból ugye még statisztikailag mindig nem lehetett egészen szigorú következtetést levonni. Tehát akkor, ha valaki mostan az időjárást nézi, hát ott a másik oldalon van baj, hogy nincsenek 300 éves átlaghőmérsékletek. Tehát mondjuk 200 éves. No. Tehát az, hogy egyszer az történik, hogy valami egy nem várt hatást közvetít, abból ne tessék arra gondolni, hogy mindenféle hatásokat, amiket valaki kitalált, azt majd egy előzékeny részecske elhoz nekünk. Viszont arra se tessék gondolni, hogy amiről a tudomány jelenlegi állása szerint azt mondjuk, hogy hát nem ismerünk közvetítőt, hogy ott nincs is. Na ezért mondom azt... Tessék? Hát bizonyos értelemben igen, csak hogy műszert is csak arra lehet tervezni, amiről az embernek legalábbis sejtelme van. Hát hadd mondjak erre egy példát. Ugye a galváni a békacombjaival. Egy műszer volt, hát az, ha tetszik, akkor egy ilyen rádióverő, hát legalábbis szikratáviró. Mert amikor villámok csapkodtak a környéken, akkor a békacombok rángtak. Tehát elektromos hullámokat lehetett vele észlelni, csak nagyon rossz detektor volt. Na mostan a galváni nem véletlenül csinálta ezt, tehát nem az történt, hogy ő fölakasztott békacombokat, és utána véletlenül, csak úgy, és utána véletlenül megfigyelte. Nem. Kérem, a galváni tényleg valamilyen úgynevezett állati delejességet, vagy mit akart vizsgálni. Hát voltak ilyen homályos ezek, hát az a Mesmer nevű svájci orvos az embereket delejezett. Most erről a delejről később azt mondták, hogy ez a mágnesesség. Még a Jókai a regényeiben a mágnesességet delejnek hívja. De ez igazából fordítva volt, tehát az volt, hogy először ért a Mesmer ezzel a delejezéssel. És akkor később ilyen természettudományosabb beállítású emberek azt mondták, hogy ennek biztos valami köze van a mágnesességhez. Mert miért ne? És akkor később ezt szinonimának használtak. De a Mesmer eredetileg nem azt mondta, hogy ő mágnesezi a pacienseket, hanem ő a kezének a hatalma és a belőle áradó nem tudom mi következtében. Na most a Galváninak is valamilyen homályos elképzelései voltak, és ezért preparált békacondokat. Tehát a Galváni egy fizikai vagy valami hasonló hatást akart észlelni, és sikerült is neki. Most ha ő még homályosan se fogalmazta volna azt meg, hogy egy ilyen hatás lehet, akkor ki se preparálta volna a békacondot. Tehát ugye nem próbált volna műszert csinálni, és ha nem próbálja meg, akkor a műszer nem is mutat semmit. Na most annak a valószínűsége, hogy ugye mit mond az ember, amikor jön neki ilyennel, hogy hát az Erich von Däniken az valami száraz elemet, vagy nedves elemet, vagy ilyen elektromos elemet talált a bagdadi múzeumban. Most erre az ember kettőt mond, ez véletlenül egy jó példa, mindkét oldalra. Erre az ember kettőt mond, és az egyik a következő, hogy nagyon nem valószínű. Mert ugyan mindenféle hatásra rá lehet jönni véletlenül. De azért véletlen találgatással kicsi a valószínűsége, hogy egy valamit észrevezek. Ugye hát egyesek azt mondják, hogy a puskaport azt a Schwarz-Bertold nevű szerzetes fedezte fel olyan módon, hogy mozsárban nem tudom én valamilyen gyógyszerkészítés véget, tördöste ezeket az izéket, a salétromot, meg a szenet, meg a atyavilági kémget. Hogy ezeket ottan tördöste, és akkor az összekeverte, és akkor ottan meggyújtott valamit a laboratóriumban véletlenül, és akkor ezt felhozta. Na most ez ugye a következő miatt nem jó valószínű, hogy hát tudjuk, hogy a kínaiaknak már jó régen megvolt. Tehát az ember azt mondja, nem valószínű, hogy ezt egy véletlen találgatással találták meg, hanem valaki már legalábbis az ötletet hallotta. És megpróbált valami hasonlót összeállítani. Na mostan, de a helyzet az, hogy na, szóval ahova ki akartam lukadni, hogy az ilyen véletlen találgatással néha vannak felfedezések, de legtöbbször, szóval nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy ilyen véletlen találgatással jöjjön rá az ember valaki. Általában van mögötte egy esmény. Van mögötte egy rendező elm, aztán később sokszor kiderül, hogy az elmélet teljesen helytelen volt. De mégis az az elmélet vezette az ő kezét abba, hogy mostan valamit próbáljon összerakni, valamit próbáljon összevegyíteni, egy műszert próbáljon csinálni. Most a Däniken féle száraz elemet, vagy ilyen zseglámpa elemet emlegettem, hát a Däniken ugye azt állította, hogy a bagdadi múzeumban találtak valami furcsaságot, hát ugye az ásatásokról behordtak mindenfélét, és akkor később katalogizálták, meg rendezték, és akkor amikor leírták, akkor találtak ott valami furcsaságot, valami agyagedélye, cserépedényben volt benne kétféle fém, és akkor valami muzeológus rájött, hogyha vizet önt rá, akkor egy olyan fél voltos feszültségkülönbség lesz a két fém között. Na most erre én először, mint fizikus azt mondom, hogy kérem, ezzel engem hagyjanak békén. Tudnélik, köztudott, hogyha én bármibe belerakok két különböző fémet, majd a két fém közé egy vezető oldatot teszek, egy só oldatot, akkor alapvető fizikai és kémiai okokból a két fém között lesz egy feszültség, ami feszültség valami két volttól lefelé van. Tehát nagyon jól összeválogatott. Két fémmel majdnem két voltig fölvelt a feszültség, és ha véletlenül veszek két fémet, akkor inkább fél volt, vagy egy fél volt. Tehát kérem, ha véletlenül kétféle fém és némilyen só összehányódott egy cserépedénybe a múzeumi raktárba, és később erre valaki vizet önt, akkor ez alapvető fizikai okokból feszültséget ad. No, ez az egyik fele az állításnak. A másik fele az állításnak viszont a következő, hogy később elolvastam erről egy-két szöveget, hát egyrészt a Denikenél, másrészt akik magyarázzák, és azok viszont azt mondják, hogy adatok vannak arra, hogy abban a korban, amihez valószínűleg ez az izé tartozik, ez nem a régi sumér időszak, ez a szeleukida idők, tehát a Nagy Sándor utáni évszak. Hogy abban a korban előkerült, abból a korból előkerültek olyan kis szobrocskák, vagy a mifenék, amikken egy vékony arany vagy ezüst bevonat. És az a bevonat egyenletes, de vékony, és nem valószínű, hogy ráfestették volna, viszont galvanizálással rá lehet vinni. Na most ez az a pillanat, amikor azt mondom, hogy a Denikennek a legtöbb kijelentését én egyszerűen nem hiszem el, de ebben talán igaza lehet. Mert viszont, hát ezek az ékszerészek, ezek századokon és évezredeken keresztül mindenféléket próbálgattak. És tartották üzleti titoknak. Hát egy kis esélye annak is van, ezek összekevertek minden oldatot. Minden oldattal, kémiáról leghalványabb fogalmuk sem volt. Véletlenül rájöhettek arra, hogyha egy agyag edénybe az egyik felére cinket tesznek, a másik felére szenet tesznek, és a kettő közé, nem tudom én, valami ezüstnitrát, oldatot töltenek be, és beteszik az Istár istennő kis szobrocskáját, akkor az megezüstözödik. Tudnélik, semmi különösebb technika nem kell hozzá, és ők kevergettek és pancsolgattak. Tehát véletlenül rájöhet az ember mindenféle elmélet nélkül is ilyen fizikai jelenségekre, de ez borzasztó ritka. És még a galván is sem véletlenül jött rá.
Még mielőtt el kell mennünk, azért van egy kérdésem, hogy mostanában különböző könyvekben, cikkekben látni ilyeneket, hogy mindenféle vákuumenergia, meg nullponti energia, meg ilyenek, hogy ez létezik, nem létezik, hogyha létezik, akkor mi ez? Gondolom fizikailag mi ez, meg ilyen kérdés.
Létezik. Bizonyos értelemben még mérhető is. Tehát a különbségei mérhetők. Tehát amikor kétféle molekulát ezkert, akkor van benne egy kis különbség, és azt az energiakülönbséget meg lehet mérni. Van, aki abban bízik, hogy ezt majd ugyanúgy föl lehet szabadítani, mint a nyugalmi energiát. Ugye, ami a... Hát a... Igen, tehát ami a csillagok belsejében a fúziónál szabadul föl, mi meg atomok hasításnál tudjuk egy kis részét. Ugye ott is az a helyzet, Einstein 1905 körül közölte, hogy ez van, de akkor először azt mondták, ez elvehetetlen az anyagtól, mert hiszen hát ha ott van egy atom, annak ennyi. Aztán később rájöttek arra, hogy na jó, de hogyha hidrogénból felépítek héliumot, akkor van egy kis különbség, azt a kis különbséget ki lehet venni. A jelenlegi fizikai elméletek azt mondják, a nullpontrezgési energia az, hát az egyszerű elméletek egyszerűen végtelen. De nem lehet elvenni. De mivel az az energia ott van, hát majd rájöhetünk valami ugyanilyen módon, hogy egy kis részét ki lehet venni, és akkor megint egy időre mindenféle energiagondokkal könnyebben vagyunk. Nincs itt semmiféle probléma, megint azt mondom, ez az energia ott van, bizonyos hatásait lehet észlelni, tehát ez tény. Most az, hogy ki nyerhető vagy nem nyerhető ki, arról a mai elméletek azt mondják, hogy nem. De ha valami ott van, és meg tudjuk mérni, hogy ott van, hát...
És ez egy fizikai, hogy mennyi nagyságrendben?
Végtelen.
Nem arra gondoltam, hogy mennyi az energiatartalma, hanem rezgés amplitúdóban mennyire mérhető ez.
Ez mindenféle rezgés számon jön, és van neki valamilyen úgynevezett fehér zaj jellegű eloszlása, tehát hogy a különböző hullámhosszakon körülbelül ugyanannyi.
Koherencia nincs.
Tudtunk, ha nincs.
és de úgy amplitúdó, vagy mennyi, tehát százalékban valamiben, vagy részecske, mint rezgési energiának százaléka ennyi, vagy...
Azt tudom mondani, hogy finom módszerekkel mérhető ennek az izének a különbsége. Tehát azt kell csinálni, az ember csinál két molekulát, aminek az egyik atomját azt a nehezebb izotópiára cseréli ki. És akkor a két molekulának a színképe egy picit megváltozik. Ettől is. Tehát a változásnak az egyik oka az, hogy egyszerűen nehezebb, de egy része ebből jön, és ez molekulák esetén finom módszerekkel megmérhető.
Atomoknál nem?
Hát egy atomnál nem megy.
Mi az?
Nincs neki rezgés, de molekulán belül az atomoknak kell valahogy rezegni.
Értem, de most ez oké, de még mindig, hogy amplitúdóban ez kb. Mennyi ez a különbség? Tehát majdnem nulla, vagy mérhető?
Mondom, ez finom színképelemzéssel megmérhető különbség. Tehát ez a... Ugye a színképelemzésben 7., 8. tizedes jegyig tudunk mérni, de az már nagyon nehéz. Hát amennyire emlékszem, az ugye 4. tizedesben lehet. De én most nem
De 4. tizedesben, de milyen értékben? Joule-ban, vagy miben?
Nem, hát egy...
Elektron voltban.
Hát ha a 4. tizedes, akkor ez azt jelenti, hogy a rezgési frekvencia az olyan ezred-tizezred részével változik meg. Tehát relatíve ekkora a hatás. Hát, az attól függ, hát a legtöbb ilyen molekulának valahol a látható vörös tartományában, vagy az infravörösben van a molekula rezgési színképe, ez tartozik egy olyan elektron volt környéki energia, és ennek egy kis részével változik meg. De hát nagyon rég láttam én egy ilyen adatot utoljára, ezt csak úgy emlékszem rá.
A század százaléka ilyen?
Olyan smély. Szóval mondom, 7-8 tizedest lehet mérni színképelemzésben egészen finoman, de az már nagyon nehezen észrevehető. Tehát amikor színképelemzésben azt mondja az ember, hogy egy kis hatás, az ilyen 3.-4. tizedes. Na, bizonyt. Azt előre megmondom, hogy én nem tudom, hogy a vízöntő korára mi lesz a jellemző az asztrológusok szerint, mert én asztrológusokat nem olvasok, és amikor az asztrológusokra hivatkozó kijelentéseket olvasok, abban pedig általában az szokott lenni, az emberek meg szoktak csömörleni a saját kultúrájuktól. Hogy miért, azt nem tudom, mert élvezni szoktam. De hát az emberek ugye általában meg szoktak csömörleni, és akkor elképzelik az ellenkezőjét. Tehát azt mondják, hogy nem tudom én, most férfi uralom van, tehát akkor nő uralom lesz. Vagy nem tudom én, most az anyagi javakat hajszoljuk, tehát akkor a szellemi javakban fogunk bővelkedni. Vagy most a természettudomány uralma van, tehát akkor az ilyen társadalommal kapcsolatos ismeretek lesznek. De ez nekem nem sokat mond, mert itt teljesen nyilvánvaló, hogy az emberek azt próbálják megfogalmazni, hogy nem olyan lesz ám, mint most, hanem egészen más. És mivel a mostani egy nyomorúság, ez kérem, ez Amerikából indult a mozgalom. Tehát ezt a jólétben élő amerikai társadalom fogalmazza meg, hogy ő mostan nyomorúságban van, de amikor eljön a vízöntő kora, akkor mivel minden pontosan fordítva lesz, azért akkor jó lesz. Kérem, múlt nyáron voltam egy hónapig kint Los Alamosban, amikor az elnökválasztási kampány a tetőfokán volt. Tehát ugye a választás az volt novemberben, de a kampány az tényleg akkor volt a tetőfokán július-augusztusban, mert a republikánus, aztán meg a demokratáknak az elnökjelölt választó konvenciója volt akkor. És akkor kérem, az ottani lapok tele voltak ilyen olvasói levelekkel, amik azt mondták, hogy hát ez a nyomorult Bush kormányzat, ez most már tűnjön el a fenébe, mert én vagyok egy, mit tudom én, egy ilyen üzletkötő, vagy használt autóárus, és nem tudom már fizetni a jelzálogot, amit fölvettem a házamra. Tehát ilyen levelekkel voltak tele a lapok, és hogy ezeket a leveleket nem direkt így válogatták, vagy nem mind, azt az mutatja, hogy a nép aztán le is szavazta a hivatalba lévő elnököt, ami Amerikában ritka.
Times creep. The world moves. But there's always that dark side.
Ha ugye egyszer lehet újra választani az elnököt, és szinte általános szabály volt, hogyha a hivatalban lévő elnök elindult a következő választáson, akkor megint megválasztották. Cartert nem, de szóval kevés volt a kivétel. Most a Bush-t megbuktatták, tehát úgy néz ki, hogy az amerikai nép tényleg úgy érezte, hogy ő most nyomorban. Míg, mit tudom én, 3 évvel ezelőtt az még egészen jó volt. Tehát ilyenekkel voltak tele a lapok. Tehát az amerikai nép meg van győződve, hogy nyomorog, a jövő kilátástalan, és akkor elképzeli, hogy de amikor jön a vízöntőkora, akkor az pont fordítva lesz. Tehát ezért mondom, hogy nekem az, amit leírnak arról, hogy mit várnak, az nem jelent semmit, mert az csak azt jelenti, hogy mindenben megpróbálják elképzelni az ellenkezőjét. Most, hogy komoly asztrológusok, amennyiben komoly asztrológus van, hogy azok a maguk módszerével mit következtetnek ki a vízöntő korára, azt én nem tudom, mert én már csak ezeket a másodlagos forrásokat olvastam. Úgyhogy én azt meg nem tudom mondani, hogyha egyáltalán lesz ilyen változás, akkor az mi lesz. Én csak azt tudom mondani, hogy ugye ilyen változásokat várnak, és ebben van az embernek egy történelmi tapasztalata, hogy 1000 vagy 2000 évenként tényleg, mintha jönnének változások, ha bár fogalmam sincs, hogy mitől. Tehát azt ne kérdezze senki, hogy milyen lesz a vízöntőkora. Mostan...
Nincs is vízöntőkora, mi az, hogy vízöntőkora?
Állatövi jegy.
Na
Az asztrológus áll a többi jegye. Egy jó asztrológus az megmondja nekünk, hogy pontosan melyik évbe lépünk majd át a viszonyték. Jó, rendben van, de ő azt mondja, hogy nem tudom én, 13 év múlva átlépünk, és akkor nagy változás lesz. Most én erre azt, két dolgot mondok. Egy, tessék megvárni, aztán ha nem lesz meg a nagy változás, akkor tessék neki mondani valamit. Egy. Kettő. Az önmagát beteljesítő jóslat. Ez is van. Ha az embereknek állandóan azt mondjuk, hogy jön a változás, akkor lehet, hogy mivel már várja a változást, úgy is fog viselkedni. Hadd mondjak valami közelebb eső dolgot. Nagyon komoly bölcsész tudósok, ugye az asztrológiát nem tartják tudománynak, én mondtam, hogy én elismerem tudománynak annyiból, hogy ő neki van módszere, tehát ilyen szabályai, aztán, hogy az a tudomány működik-e vagy nem, azt tessék el dönteni a tapasztalatban. Én nem láttam, hogy működne, de viszont ugye a bölcsész tudományokat, ilyen társadalomtudományokat, az tudománynak tartják. Most a társadalomtudósok teljesen komolyan írják le azt az állítást, hogy a század végeke egy bizonyos dekadencia és ilyen elkényelmesedés és az addigi értékek bizonyos megkérdőjelezése jellemző, és hogy ugye ez volt a múlt század végén, és akkor most is valamihez hasonlókat lehet tapasztalni. Na most kérhet, van valami lap, amit század végnek hívnak, és van valami alapítvány, amit ezred végnek hívnak. Az mind ezen a meggyőződésen alapul. Ez a társadalom tudományokban egy szalonképes elképzelés. Bizonyítani azt csak azzal tudják, hogy megmutatják a múlt század véget, meg megmutatják a mostanit. Na mostan erre én azt mondom, hogy na ja, hát az időszámításunk, hát minden nap 28-szor látjuk leírva a dátumot. Az nekünk már sugal valamit. Az sugalja, hogy most valami befejeződőben van. De a régi példáknál, amiket felhoztam, a régi történeti példáknál, ez nem működött. Tudnék, a régiek nem úgy számolták az éveket, hogy egy kezdőponttól, hát ők azt mondták, hogy a Sulgi király 28. évében vagyunk. Esetleg várhatták, hogy a Sulgi király már öreg, tehát valami változás jön. De század véget meg ezred véget nem vártak. Tehát ha akkor történt valami változás bizonyos periódusokkal, akkor az valódi lehet. Az, hogy most az emberek 2000 éves pusztítás után, tehát ugye, hogy csak súlykolták beléjük, hogy a kerekszámok jelentenek valamit, és hogy ezek után minden század végén úgy érzik, hogy most valami befejeződik. Minden század elején meg úgy érzik, hogy mostan valamit el kell kezdeni. Hát az könnyen lehet, hogy csak a számoktól van, amiket látni. De megint mondom, hogy társadalomtudományokban ez az elmélet, hogy század végeken valami ilyen lelki állapot van, század előkön meg olyan lelki állapot van, az ott szalonképes tudományos elmélet, vagy mi. Tehát nem golyózzák ki az illetőt egy szociológus konferenciában. Úgyhogy most ez nem jelenti azt, hogy az igaz. Ugye, mert amit társadalomtudomány igaznak vagy értelmes elméletnek gondolt, arról nagyon sokszor kiderült, hogy ez egy katasztrófa. Tehát az, hogy egy társadalomtudós el tudja képzelni, hogy 100 évenként megváltozik a társadalom lélektana csak úgy a század vég közelettétől, az még nem jelenti azt, hogy ezt komolyan kell venni. De vegyük észre, hogy komoly társadalomtudósok valami ugyanolyant állítanak, amiért a New Age-esekre meg azt mondják, hogy azok csarlatának. Hát pedig ugyanaz az elképzelés van mögötte, hogy időnként szinte rajtunk kívülálló okokból valamilyen változás történik. Na most még egyet mondok, én egy optimista természetű ember vagyok. A vízöntőkora az olyan lesz, amilyennek mi csináljuk. Tehát ha mi azt magyarázzuk egymásnak, hogy mivel jön a vízöntőkor, az ilyen meg olyan lesz, akkor persze lehet, hogy olyanra fogjuk csinálni. Ha nekünk nem tetszik az a társadalom, vagy az az életmód, vagy az a kultúra, amiben éltünk, akkor nyilván csinálunk helyette egy másmilyen. És az olyan lesz, amire csináljuk. Ha megtetszik nekünk, akkor úgy hagyjuk. Tehát még akkor is, hogyha ez csak egy babona. Akkor is azzal, hogy ide húz egy vonalat, és azt mondja, hogy emberek, most már csak 382-t kell aludni, és eljön a vízöntőkora. Emiatt bizonyos változások akkor is lesznek, mert az emberek azt mondják, hogy jaj, hát akkor nekem is máshogy kell viselkednem, mert más az uralkodó eszme.
Beszokok
a cégéről valami? Hát igen, vagy mit tudom, én mostan kifelé fordulok embertársaim felé, és megpróbálok velük kommunikálni. Mert hogy az lesz jellemző a vízöntőkorát. Na, divat. Női divat. Ugye valamelyik lap megírja, hogy tavasszal a szoknya az 3 centivel térd alatt fog végződni. Ez úgy előre. Ez valaki kihirdette Párizsba. Erről az összes nő olyan hosszú szoknyát vásárol, vagy olyan var magának. Egyszerűen azért, mert azt mondták neki. Hát ha most kérem tisztelettel, nagyon sokat mondják nekünk, hogy jön a vízöntő kora, és az ilyen meg ilyen lesz, akkor már magától attól, hogy mondják, az emberek egy része úgy fog viselkedni, a másik része direkt nem fog úgy viselkedni, a harmadik része meg nem figyel oda. Tehát ha nincs semmilyen külső hatás, vagy semmilyen ilyen mélyebb társadalmi oka annak, hogy bizonyos időnként változások vannak, akkor is magától attól, hogy emlegetik nekünk a változást, attól kérem tisztelettel, elképzelhető, hogy valamilyen változás létre is jön, és azt aztán 5000 év múlva egy másik előadó föl fogja használni annak a bizonyítására, hogy tényleg vannak 1000 éves ciklusok. Emiatt mondtam én az elején, hogy én nem tudok semmi biztosat mondani ebben a kérdésben. Itt én csak annyit tudok mondani, hogy történelmi alapon van valami gyanús. Az a gyanú elég gyenge, de van. Ennyit tudok mondani.
Múltkorában hallottam egy rádióban magad felőlelve, hogy ősatjái, valamelyiknek a gyereke van királyon velük, vagy valami kutyája, test, nem tudom, nincs egy visszatért, mert nagy volt a hétszűkesztendő volt, ott, ahova elvándorolt, és megtért, és nagyon gyorsan megjutalmazta, itt is két szükeztető volt, csak hogy a királynak el volt raktározva nagyon sok vagon, amely minden a hétszükeztetőre. Bár akkor is én úgy gondolom, hogy az valók nem nagyon tudtak összetaparékoskodni, mert azoknak betölt, ami minden esztendőről jövára van is a sarcok, és a királynak módjuk van. De most miért nem csinálnak azt, hogy demokratikus alapon erre gyűjtenének a feleségenek?
Mert az emberek egy 1%-os adóemelés esetén agyba főbe átkoznak mindenkit a élésmódot, különösen a pénzügyminisztert, meg a miniszterelnököt. Ennek a következtében ugye választás előtti éppen mindig adócsökkentés van a világ összes országában, és a világ fejlett országaiban általában olyan 4 évenként van választás, van olyan 3. Ugye akkor abból egy év az a választás előtt van, tehát akkor nem lehet előre nézni hosszú időre, mert megnyúzzák az illetőt, és nem választják újra. Akkor a következő évben, akkor az újonnan fönálló kormány, meg újonnan fönálló parlament még ottan tökéletlenkedik, és akkor szerencsés esetben minden 4 évből van 2, amiben valamit lehet is csinálni. Hát ezért. Az egyiptomi fáraót, azt ugyebár nem 4 évenként választották, hanem az fáraó volt addig, amíg meg nem mérgezték esetleg titokban. Tehát azt gondolkozhatott előre 7 évre. Na most azt egyébként mondják, nem tudom, hogy igaz-e, de mondják, hogy a meteorológiában, mintha lennének ilyen néhány éves ciklusok.
Hát, tényleg, 80 éves ciklus, amikor 30 évesen így volt.
A 80 éves az megvan, igen. De hogy
azóta szerencsék most a 10 éve, a 40 éves periódusban, már se 40 éves, hanem 140 éves, mert éppen tényleg voltam a rádióban, hogy valamelyik rádió befejezte az adását, 142 éves önállása végig.
80 éves ciklus van, tényleg van az időjárásban, és arra gyanakszanak, hogy az is valahogy a napfoltokkal függhet össze, mert a 11 éves ciklus fölött van egy 80 éves. Tehát ugye vannak a napot maximumok. De nem minden maximum egyformán magas. Egy ideig nőnek a maximumok, aztán csökkennek. Ez egy olyan körülbelül 80 éves ciklus, most nem jut eszembe a neve, ezt két emberről elnevezték, aki először emlegette. Én ezt láttam az adatokban, tehát a saját szememmel láttam, ez van. Ilyen ciklus van. Mostan egyesek azt mondják, hogy esetleg ez okoz egy 80 éves ciklust az időjárásban is, hogy 40 évig az északi sarkvidéken visszahúzódik a jég, 40 évig előre nyomul. És mondanak olyant, hogy 1940 körül volt a váltás, tehát a hűlésből a melegedésbe, vagy a melegedésből a hűlésbe. Ilyen ciklusok vannak.
A legrosszabb földekben és a kukorica megtermelés, a homokban, ahol azért csak ilyen alacsony hozzáadott, amiben hatalmas kétézes kukoricák, a legrosszabb homokban.
Na, ilyen ciklusok vannak, kérem tisztelettel.
30 éves esős idő.
Én ezen nem vitatkozom, ez én a napfoltokban látom, és ha a meteorológusok azt mondják, hogy ők meg észlelnek ilyent az átlaghőmérsékletbe, akkor azt mondom, jó, elhiszem. Még van egy ennél hosszabb ciklus, szintén a napfoltokban, az olyan 200-300 éves. 200-300 évenként előfordul, hogy teljesen kimaradnak a napfoltok egy 20-30 évben. Ebből egyet hol biztosan igazoltak az 1600-as évek végén és 1700-as évek elején, mert akkor a csillagászok számára nagy-nagy ritkaság volt, amikor napfoltot láttak, és akkor az akadémián előadták, hogy na, én láttam egy napfoltot, lerajzoltam, ilyen volt. És egy-két korábbi pedig sejtenek ilyen megfigyelésekben. És erre meg azt mondják, hogy ennek esetleg valami köze lehet azokhoz a kis jégkorszak, ugye Grönlandot, amikor felfedezték a vikingek, akkor ott volt zöld fű, meg bokor, meg kisebb fák, akkor az 1400-as években az kipusztult, akkor később megint egy kicsit melegebb lett. Tehát a leghosszabb ciklus, amit észre lehet venni időjárásban, az egy olyan 250-300 éves ciklus, de azt már nagyon bizonytalanul ismerjük. Ennél hosszabbat nem ismerjük. Én 1000 éves, mondjuk, éghajlati váltakozás, pláne 2000 éves, nem ismerek. Nem azt mondom, hogy nincs. Ugye ezt nehéz is észrevenni, mert mondjuk a feljegyzéseink visszamennek 3000 évre, abból egy 2000 éves ciklus nehéz látni. Én csak azt mondom, hogy ilyenről én nem tudok. És nem tudok arról, hogy valaki más emlegetett volna ilyen, tehát mondjuk geológus vagy ősnövénytan szakértő. Tehát azt mondom, hogy én ilyen nem tudok. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs.
Ilyenkor mindig egyenletesen van a napon, hogy ugye valakkor 30 évig most elsősorban, majd 40 évig, és minden évben elsős idő. Hát volt kivételes időnk az, hogy János bátyám, hogy most az a haj, mert igazán a mostani tavalyihoz képest nem volt az a haj.
Hát a legmagasabbak a napfoltok, azok az én időmben talán a 70-es évek elején voltak. Tehát a maximumnak akkor volt a legmagasabb értéke. No, de hogy ez hogy csinálna egy 1000 vagy 2000 éves váltakozást a társadalomnak az ő lélektanába, azt én meg nem mondom. Na mostan van 3-4-9, úgyhogy a Gellért András nem sok idő múlva úgyis kizavar minket innen.
Elhangzott. A vízöntő jegyébe lépünk. Rendszerváltozás égen földön. Lukács Béla előadása. Lukács Béla előadása. A felvétel 1993. november 2-án készült a Kossuth Klubban a 42. csillagászati hét keretében. A felvételt készítette és megőrizte Patócs Sándor.